közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjéről a Nemzeti Sportrádióban.
Egy nap, amely emlékeztet arra, hogy összetartozunk. Mindig és határtalanul. Műsorok a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Június 4-én egész nap a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
60 út át előttem, 60 erdőn átvergődtem, 60 könycsepp szememben húztak vissza, de előre mentem. 60 lövés a szívemben, 60-szor öltek engem, 60 út, 60 csapás, 60 év nagy kirándulás. Énekelte a magyar foci nagy rajongója, Deák Bill Gyula, Koltai Gergely dalát 2008-ban. És ez a néhány sor tökéletesen leírja egy foci rajongó érzelmeit is, aki folyamatos szurkol a labdarúgó Beck BL találkozókon. És miután ma a visszajátszásban az 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65. kiírás kerül szóba, ez a bizonyos 60 út, 60 csapás, 60 év nagy kirándulás teljesen aktuálisan jellemzi a következő két órát. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 5 év, 5 Reál győzelem. Így kezdődött a Beck 1955 óta íródó története. Aztán jött két Benfica diadal, majd sorozatban 3 milánói, igaz, ezt két különböző ottani csapat produkálta. A 70-es évek elején érkezett a holland totális futball egy Feyenoord és Ginorban 3 Ajax diadallal, majd a 70-es évek közepén a nyugatnémet Bayern München ünnepelt egymás után 3-szor is. Érdekes, hogy az első angol győzelemre a 13. kiírásig 1968-ig kellett várni, addigra már nyert például skót csapat a Celtic is, viszont 77-től szenzációs eredményeket produkáltak az angolok. Ginorban 6-szor ért a csúcsra onnan érkező Gárta, 3-szor nyert a Liverpool, 2-szer a Nottingham és 1-szer az Aston Villa. Meglehetősen takarékos módon, ugyanis a 6-ból 5 is 1-0-ás volt. Az angol szurkolók rettegésben tartották a kontinenset, csapataik szállították a diétás győzelmeket, mi magyar szurkolók meg egyre jobban untuk a Beck döntőket, viszont ezeken kívül sok külföldi foci meccset nem nagyon láttunk akkoriban. Vagyis a 80-as évek végéig nem nagyon tudtuk, milyen színvonal van a Beckben útközben. A végterméket láthattuk. Az 1976 és 1993 közötti 18 fináléból 11 lett 1-0-ás, 3 0-0-ás és csak 4 hozott 1 gólnál többet. Még egyszer mondom, 18 fináléból. És hát a helyzetek sem sorjáztak. Ellenben a 80-as évek második felében olyan csapatok értek a csúcsra, mint a román Steaua, a portugál Porto, a holland PSV Eindhoven, vagy a jugoszláv Crna Zvezda. Szerencsére a 80-as évek végén megszületett a szórakoztatóan játszó holland-olasz AC Milan, és 1992-ben egy szintén unalmas döntő után a Barcelona is először ért a csúcsra, vagyis megmozdult valami. Hát a rendszer és a név 1992-ben feltétlenül megmozdult, hiszen megváltozott. 38. kiírást már bajnokok ligájának hívták, és első győztese a francia. Otthon egyébként bundázásokért súlyosan megbüntetett Olympique Marseille lett, majd a következő 10 nyertes közül 9 olyan volt, mely korábban már elhódította a nagyfülű trófeát, vagyis Európa közvetlen élcsoportjában volt adott adott időkben, és tulajdonképpen azóta is ott van. Az egyetlen kivételt az 1997-es győztes Borussia Dortmund jelentette, amely kicsit váratlanul ért a csúcsra, viszont ezt követően később is eljutott kétszer a döntőig. Vagyis ekkor már fényévekre került a végső sikertől a Steaua, a Crvena Zvezda vagy a PSV. Viszont a 87-es győztes Porto 2004-ben is diadalmaskodott. A jelenlegi évszázadban más ehhez hasonló meglepetés nem nagyon történt, bár José Mourinho bármelyik együttesét érdemtelen győztesnek titulálni, azért enyhén szólva tiszteletlenség. Ám tény, a Porto után csak a legnagyobbak értek a csúcsra, de még a döntőbe is. Sorrendben a következők nyertek 2005-től 2013-ig. Liverpool, Barcelona, Milán, Manchester United, Barcelona, Inter, Barcelona, Chelsea, Bayern München. A 9 győztesből 3-3 érkezett Angliából és Spanyolországból, 2 Olaszországból, 1 pedig Németországból. És az első BL-nek hívott széria, vagyis az 1992-93-as kiírástól kezdve 24 sorozaton át senki nem tudta megvédeni a címét, vagyis nagyon izgalmassá vált a torna. Így jutott el a Beck BL a 60. döntőhöz 2015-ben, de mielőtt ezt meghallgatnánk, hallgassák meg a 2013-14-es kiírást is. Szabó Bence, majd Kreisz Bálint összeállítása következik.
BL döntő 2014. A német házi döntő után ebben az évben spanyol házi döntőt rendeztek, de kezdjük az elején. Magyarországot a sorozatban ekkor a Győri Eto képviselte, igen rövid ideig. Pintér Attila csapata a BL első körében az izraeli Maccabi Tel Aviv ellen 2-2 vereséggel búcsúzott. A Real Madridnál 12 éve vártak már a 10. Beck BL trófeára. Az együttes vezetőedzője a 2013-14-es idényre az olasz Carlo Ancelotti lett, aki számára adva volt a feladat. Ahogy a spanyol fővárosi csapatnál szokás, minden címet meg kell nyerni. A blankóknak a BL-ben igazán nem volt nehéz útja a döntőik. A csoportkörben a Juventust, a Galatasarayt és a Kopenhágát utasították maguk mögé. Majd következett az egyenes kieséses szakasz, ahol egy különleges feladat sor állt Ronaldóék előtt. Ugyanis az élet úgy hozta, hogy a döntőig vezető úton a Real 3 német csapatot is felülmúlt, sorrendben. A Szalai Ádámmal felálló Schalkét, majd a Dortmundot, végül pedig a Bayern Münchent úgy, hogy hazai pályán 1-0-ra veszített, majd ezt követően a visszavágon 4-0-ra kiütötte a bajorokat az Allianz Arénában. Nézzük a másik oldalt. Az Atletico Madridnak valamivel nehezebb volt a sorsolása, azonban Simeone együttese ebben az idényben elképesztően teljesített. A bajnokságban a két nagyot megelőzve 1996, vagyis 18 év kihagyás után győztek újra a matracosok. Nézzük a BL-t, ahol a Zenit, Porto, Austria Wien 4-esben végeztek az első helyen. Majd a kieséses szakaszban jöttek a komoly riválisok. Először az AC Milan, majd a Barcelona, végül pedig az elődöntőben a José Mourinho irányította Chelsea. A kékeket a hazai 0-0 után idegenben 3-1-re győzték le, ami azt jelentette, hogy az indiánok becenévre hallgató klub 40 év után szerepelhetett újra a Beck BL sorozat döntőjében. Egyébként a sorozat történetében most először fordult elő az, hogy egy város két csapata játssza egymás ellen a finálét. Ez a város a spanyol főváros Madrid. A lisszaboni finálét közel 61 ezer néző előtt rendezték. Hallgassuk meg a találkozó összefoglalóját.
Sergio Ramos to the rescue. Di Maria. He's gone all the way here. And Bale! It's Gareth Bale with a big moment. And Marcelo carves a way through and Courtois can't keep it out. It's La Decima now. Two. There it goes. It is 4-1. It looks like a rout. That doesn't tell the whole story.
A Real Madrid nyert tehát hiába vezetett Godin góljával az Atleti. A 93. percben érkezett Ramos fejese, majd a hosszabbításban Bale, Marcelo és Ronaldo is betalált 11-esből. A portugálnak ez volt a 17. gólja a sorozatban, amivel gólkirály lett, és 51 éves rekordot adott át a múltnak. A Milan játékosa Altafini 1963-ban szerzett 14 gólt, majd ezt Van Nistelrooy és Messi is beállította, azonban csak Ronaldo döntötte meg. A vezetőedzői poszton pedig Carlo Ancelotti a legeredményesebb edzővé vált, ugyanis Bob Paisley mellett ő volt az egyedüli edző, aki 3 győzelmet ért el, ráadásul 2 különböző klubbal. A Real győztes vezetőedzője így nyilatkozott erről a fináléről évekkel a döntő után.
I think the pressure was not for the final. I think the pressure was before, because when I arrived Madrid, we are 12 years.
Azt gondolom, hogy nyomás igazán nem volt rajtunk a döntőben, inkább az oda vezető úton volt. Amikor Madridba érkeztem, a szituáció egyszerű volt. 12 éve még csak döntőbe se jutottak. Mindenki kicsit megszállott volt abban az irányban, hogy a Bajnokok Ligájában kell valami nagyot alkotnunk. Nem a bajnoksága fontos, hanem a BL. Ez az, amit megtapasztaltam már a Milánnál is. Nagyon fókuszáltunk erre, ez pedig remek motivációt adott. Ahogy visszaemlékszem, jól alakult a spanyol kupa döntője is, mivel a Barcelonát legyőztük, ez pedig a Bayern elleni elődöntő előtt még nagyobb magabiztosságot adott. Csodálatos csapatunk volt, nagy szurkolói támogatással, így győztünk. Ezután jött a döntő az Atletico ellen, amely mindig egy elképesztően nehéz párharc. Nagyon jó védekeznek, mindig agresszívak, és a meccset is remekül kezdték egy góllal. Nagyon komplikált feladat volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Azt mondtam a csapatnak, hogy látom rajtuk az idegességet, azt kértem, hogy nyugodjanak meg, és higgyenek a játékunkban, mert meg lesz az eredménye. Csináltunk pár cserét, és jobban működött a támadójáték ezután, majd pedig jött Ramos, aki minden meccsen vezére volt a csapatnak, és ezúttal is megmutatta a karakterét. Ha akarna, simán játszhatna a csatárt is. Minden képessége megvan erre. Azt éreztem ezután, hogy nem veszíthetjük el a döntőt, a hosszabbításban pedig még 3 gólt szereztünk, amivel nyertünk. Érdekes volt látnom Simeonét, akin azt éreztem, hogy tudja, veszíteni fog. Olyan volt, mintha saját magam látnám évekkel ezelőtt a kispadon. Egészen biztos voltam benne ezután, hogy mi győzünk.
A fináléről Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjével is beszélgettem.
Mourinhónál ugye Sami Khedira és Xavi Alonso volt a védelem előtt játszó 2 játékos. Ekkor Xavi Alonso már nem volt ott, Modric játszott, aztán később állt be a Modric Kroos, de akkor már Casemiroval 3-asba, tehát akkor már máshogy néztek ki. Akkor ők voltak ketten, és hát elől abszolút arra építettek, hogy ott sebességben egy Di Maria, egy Bale vagy egy Ronaldo azért tényleg olyan sebességet képviselt, amelyet valószínűleg a világ akkoriban egyetlen csapata sem. Más kérdés, hogy egy tömörülő a védekezést, ahol lehet lekettőző Atletico ellen, ez mennyit ért? Sokáig egyébként semmit, hiszen ott azért nem a sebességen múlik, hogyha két vastag láncba védekezik az ellenfél. Tegyük hozzá, hogy Diego Costa és David Villa játszott az Atletico-ba elől, de egyébként is az Atletico nagyon magas minőséget képviselt, hogy akkor Courtois volt a kapusa, aki aztán később a Reállal is nyert bőséggel ezt-azt, de Gabi Koke vagy Raúl García, tehát ott olyan emberek játszottak, akik ellen egyrészt nem van nagyon jó futballozni, másrészt nagyon jól tudnak futballozni. Ott minden négyzetcentér meg kell küzdeni. Hosszú távon nyilván ez a Ramos gól, az nyilván kellett egy kis szerencse is, mert olyan, ott már szerencse is kell, hogy valaki az utolsó másodpercekbe egyenlíteni tudjon, de az olyan gátakat szakított át a Reálnál, és nyilván annyira demoralizálta az Atlétikót, hogy már gyakorlatilag már nem az egyik füle a kupának, hanem már szinte mindkét füle a kupának a kezükbe volt, hogy ezek után szinte törvényszerű volt, hogy aztán a hosszabbításban a Real maga javára fordítja ezt a meccset.
Én magam kevésbé hiszek ebben, de ugye a Real Madriddal kapcsolatban mindig van egy ilyen, hogy a kupa már alapból nekik jár.
Ezt ők mondják,
ezt ők mondják alapvetően, igen. Míg az Atletico-ra pedig azt szokták mondani, hogy az örök vesztes. Ez szerinted valaha megfordul? Vagy már hát, nem is megfordul, de legalább mondjuk az Atleti egyszer tud-e BL-t nyerni?
Én úgy mondom, hogy a múlt gyönyörű, és a múltat nem lehet eléggé idézgetni, de önmagáért kell idézgetni, mert semmiféle következtetést a jelenre nézve ebből nem szabad levonni, hiszen már szó volt róla, a Real Madrid, amelynek jár a kupa 1966 és 98 között 32 évig egyetlen egyszer sem nyert peket vagy bajnokok ligáját, sőt döntőben is talán csak egyszer volt. Ilyen UEFA kupákat nyertek a Videoton ellen, tehát ez volt a nemzetközi porondon a legnagyobb sikerük. Az Atletico meg azért a 2010-es évekre tudott végérvényesen kitörni a spanyol magas középcsapat kategóriából, mert azért most már kitört, de amikor 1974-ben először döntőt játszott, ugye ez a Bayern München, a nagy Bayern München, a Beckenbauer, Mayer, Gerd Müller, Breitner féle Bayern München elleni, a Bayern München első back győzelme volt, akkor nyertek sorozatba hármat, és ugye ez a back BL történelem, vagy hát BL-ben ilyen már nincs, de a back történelem egyetlen megismételt döntője, ahol egyébként az Atlético legalább annyira fogta már a kupát, mint 2014-ben, mert ott is vezetett az Atlético, és ott is az utolsó másodpercekben egyenlített Schwarzenbeck, és aztán két nappal később megrendezték a megismételt meccset, az pedig simán 4-0-ra megnyerték a németek, úgyhogy ott is ugyanaz volt, hogy gyakorlatilag az Atlético összetört a tudattól, hogy megvan miénk a trófea, és aztán mégsem.
Most pedig következzen László Csaba, labdarúgó edző.
Ugye mindig mindenki a bajnokokra emlékszik, és mindenki a Real Madridról beszél, de lényegében akkor az Atlético tényleg magasságokat döngetett, és az, hogy kikaptak a döntőbe, de ez volt az első olyan döntő, amit egy városból származó csapat, ugye a Real Madrid, Atlético Madrid játszott lényegében. A mérkőzésre én tökéletesen emlékszem, tényleg én nem vagyok se Atlético, se Real Madrid szurkoló. Mind a két csapatnak a futbola nagyon tetszik, pláne az Atlético Madrid. Mindig azt mondtam, ez nem egy spanyol csapat, mert amit a Simeone ott felépített, az teljesen eltér klasszikus spanyol taktikától, futballtól. Tényleg ez egy egyedi, ami ma is működik, de attól függetlenül azt kell mondjam, hogy ezen a mérkőzésen is Ramos érkezett az utolsó pillanatokban, hogy jött az egyenlítő gól, és utána a végeredményt azt hiszem mindenki ismeri 4-1, és mindenki úgy kezeli ezt a mérkőzést, hogy tényleg ez egy egyszerű mérkőzés volt, de abszolút nem volt egy egyszerű mérkőzés. És az az igazság, hogy mind a két csapat, ugye akkor még csoportkörök voltak és elindultak, én úgy éreztem, hogy az Atlético Madrid meg fogja ezt a döntőt nyerni, mert lényegében egy nehezebb csoportból is került tovább, hogyha Portóról meg a Zenitről beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy abban a korszakban is pláne a Zenit egyik meghatározó csapata volt az európai futballnak. A másik oldalon a Real Madridnak egy kicsit könnyebb volt, attól függetlenül, hogy a Juventus ott volt, de igazából nem volt nagyon erős ellenfele. Ami nagyon érdekes, hogy a döntőig az út az Atlétikónak nagyon nehéz volt. Ami a legérdekesebb, és szerintem ez a történelemkönyvekbe is, vagyis a futball történelemkönyvébe bekerült, hogy a Real Madrid három német csapatot kellett megharcolni. Ugye volt a Schalke, a Borussia Dortmund és a Bayern München. Ami a legérdekesebb, és nagyon-nagyon is emlékszem, hogy a Schalke ellen a két mérkőzésen 9 gólt lőtt a Real Madrid, de akkor is ez az ág sokkal könnyebb volt, és sokkal könnyebbnek nézett ki, és ezért meg is voltam győződve, hogy ez egy olyan év, ahol végre az Atlético Madrid meg fogja nyerni a döntőt, de hát nem így jött, pláne a hosszabbításba, ugye hengerelt a Real Madrid, de úgy összességében azt kell mondjam, hogy ez egy szenzációs élmény volt szerintem, aki látta ezt a mérkőzést. Nem csak azért, mert két spanyol csapat találkozott, és egy városból, hanem összességében azok a játékosok, akik a pályán voltak. Hogyha most csak a Real Madridnak három csatárát, a Cristiano Ronaldo, a Benzema és a Bale felsorolom, ugye a 4-3-3-at játszott a Benzema, ugye a Bale és a Ronaldo, hát nem kell senkinek bemutatni, akkor még a Iker Casillas volt a kapus, de nagyon érdekes, hogy ugye a Courtois volt az Atlético Madrid kapusa, és az Atlético Madrid se szegénykedett azért, mert ott játszott a Koke, a Diego Costa, David Villa, Filipe Luis, ugye a brazil, egy nagyon-nagyon-nagyon jó csapat volt, hát lényegében szerintem ez volt az egyik legjobb Atlético Madrid, amit én ugye az utóbbi évtizedben láttam. Én nagyon sajnáltam, hogy akkor ezt a döntőt így elveszítették, de hát ilyen a futball. Azért azt kell mondjam, hogy Angelotti megint egy jó csapatot rakott össze. Hát ezt tudjuk, hogy a Real Madridnak mindig is jó csapata volt, de ez egy nagyon-nagyon különleges mérkőzés volt.
Nézzünk egy kicsit nagyobb történelmi áttekintést, és azért azt tudjuk mondani, hogyha ránézünk a 2010-es évek futballjára, és megnézzük, hogy mely csapatok nyertek bajnokok ligáját, akkor egy erős spanyol dominanciát látunk. Ugye a Barcelona nyert 2-t, és a Real Madrid nyert még 4-et, tehát 6 olyan év volt a 2010-es években, amikor spanyol csapat dominált, és győzött végül. Ez is egy spanyol döntő volt, amiről beszélgetünk. A spanyol futballnak ez egy ilyen aranykora volt, ugye a világbajnokságok tekintetében 2010-ben Spanyolország világbajnok, előtte EB, és utána is EB győztes lett. Ez az évtized, mondhatjuk, hogy a spanyol futballról szólt?
Igen, mondhatjuk így, de azért legyünk őszinték, a németek se koptak meg, az angolok például. Én úgy érzem, hogy az angolokat nagyon sokan lebecsülik, ugye az angol Premier League, mondhatjuk azt, hogy Európa legjobb bajnoksága. Attól függetlenül a spanyol futball, ahogy te mondtad, a 2010-es években tényleg azt lehet mondani, hogy ott abszolút legyőzhetetlennek voltak. A spanyol futballnak az érdekessége, és mai napig is azon gondolkodom, hogy tudnak ennyire tényleg fönnmaradni, mert mindenkinek mi jut eszébe, Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, aztán jön az Atlético Madrid. De lényegében, hogyha megnézzük akkor is, hogy például, és engem mindig érdekelt, hogy így a saját nevelésű játékosok, vagy hogy hány olyan játékos van, aki Spanyolországba született, akkor azt kell mondjam, hogy mind a két csapatba, pláne a Real Madridba, akkor abban az időben tényleg azt mondhatjuk, hogy a csapat fele mindig spanyol volt. Ez nagyon sokat segítette a válogatottat is. Így könnyű volt a szövetségi kapitányoknak, a mindenkori szövetségi kapitányok válogatottat felépíteni, és ugye ez a rövid passzos játék, és ezek a játékosok abszolút pláne a középpályán tényleg ennek a játék stílusnak a világklasszisai. A spanyolok indították el azt a dolgot, ami most nagyon érdekes, amit mondom, nagyon sokat nem gondolnak rá. Nagyon sokáig az angol Premier League, a német Bundesliga felvásárló liga volt, ha bár most is vannak olyan játékosok, és megveszik az olyan játékosok, akik sztárok, de termelnek, vagyis rájöttek arra, hogy nekünk is termelni kell, és nekünk is kell egy kultúránk, identitásunk megmaradjon azért, hogy a válogatottunk is jobb legyen. Ez nagyon sokat, vagyis a spanyol futball nagyon sokat segített az európai futballon, az európai futball gondolkodáson, és megváltoztatta nagyon sok embernek a gondolkodás módját, hogy igenis több hangsúlyt kell fektetni a sajátunkra.
Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2014-es bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után hosszabbításban 4-1-re. A bajnokcsapatok Európa kupája és a bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 60. részében a 2014-2015-ös idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Berlin Olympia Stadionban rendezték, és bármilyen meglepő is, ez volt az első és eddig az egyetlen olyan alkalom, hogy az 1936-os olimpiára épített létesítményben játszották az európai klubfutball legfontosabb összecsapását. Ami a résztvevőket illeti, a Barcelona 10 éven belül negyedszer jutott el ilyen sokáig, a Juventus pedig 2003 után tért vissza a döntőbe. Mielőtt felidéznénk a találkozó történéseit, vegyük át, hogy alakult a szezon. A 2014 nyarán 53 ország 77 csapata készülhetett arra, hogy a bajnokok ligája valamelyik körében becsatlakozik a küzdelmekbe. Hazánkat a 7. bajnoki címét megszerző Debrecen képviselt, amely a második selejtező körben csatlakozott be, és az északír Cliftonville ellen az idegenbeli 0-0 után a visszavágón Mihelics és Sidibe góljának köszönhetően 2-0-ra nyert és továbbjutott. A folytatásban a Báte Borisova érkezett, a nagyerdei stadionban Sidibe büntetőben volt eredményes, és Fehér Oroszországban is minden tökéletesen indult, Sidibe a 20. percben ismét 11-esből talált be. A két gólos előny és a játékképe is megnyugtató volt egészen a 38. percig, amikor Boadle megkapta a második sárgalapját, így a Loki megfogyatkozott. Ez fordulópont volt. A Báta a 39. percben egyenlített, a 66-ban belőtte a második gólt, ám az idegenben szerzett találatok szabálya miatt ez is még a magyarok sikerét jelentette volna. A 91. percben a lefújás előtt nem sokkal, azonban jött a kegyelem döfés, Krivec is beköszönt, így a mérkőzést 3-1-re, a párharcot 3-2-re nyerték a fehér oroszok. A Debrecen óriási lehetőséget szalasztott el, és búcsúzott a bajnokok ligájától. A magyar bajnok nem jutott be a 32 csapatos csoportkörbe, onnan ketten, a Juventus és a Barcelona egészen a döntőig meneteltek. Idézzük fel a berlini vezető utat. A katalánok az F csoportban kezdtek, ahol 5 győzelemmel és 1 vereséggel elsőjén zártak a PSG, az Ajax és az Apoel előtt. A 8. döntőben a Manchester City jött, idegenben 2-1-es, hazai pályán 1-0-ás sikerrel zárult a 90 perc. A következő fordulóban a PSG ellen is 2-es győzelem mellett meg a továbbjutás, 3-1 és 2-0 lett a két eredmény. A legjobb négy között a Bayern München és egy régió ismerős következett, hiszen a bajorok edzője ekkoriban Pep Guardiola volt, aki korábban kétszer is BL trófáig vezette a katalánokat. Most nem tudott semmit kitalálni korábbi csapata ellen, a Barca 3-0-ra nyert a Camp Nou-ban, így a visszavágón a 3-2-es vereség is belefért. A párharc két hősének a duplázó Messit és az összesen három gólt jegyző Neymart lehet tartani, de a Suárezzel kiegészülő csatártrió ekkoriban legendásnak számított a labdarúgás kedvelőinél. A Barcelona ezzel 2011 után ismét döntőbe jutott. A Juventus az aljelű kvartetben kezdett, és csak az utolsó játéknapon biztosította be a továbbjutását. Államgyőzelemmel, egy döntetlennel és két verességgel második lett az Atletico Madrid mögött, az Olimpiákhoz és a Malmö előtt. Az egyenes kieséses szakaszban viszont már nem hibáztak a torinóiak, a Dortmund ellen 5-1-es összesítéssel, a Monaco ellen 1-0-es eredménnyel jutottak tovább, a legjobb négy között a Real Madrid jött, Olaszországban 2-re nyertek a hazaiak, Madridban pedig 1-1-es döntetlen született. Ezzel 2010 után ismét bejutott egy olasz klub a sorozat döntőjébe. A finálét 2015. június 6-án rendezték Berlinben. Érdekesség, hogy 1971 óta ez volt az első olyan finálé, amelyet az év 6. hónapjában játszottak. A Barcelona 8. alkalommal léphetett pályára a trófáért, 1961-ben, 1986-ban és 1994-ben kikapott, 1992-ben, 2006-ban, 2009-ben és 2011-ben viszont győztesen hagyta el a pályát. Ami a Juventus illeti, ott negatívabb a mérleg, 1985-ben és 1996-ban sikerült nyerni, ám 1973-ban, 1983-ban, 1997-ben, 1998-ban és 2003-ban is vereség lett a vége. Ezúttal egy nagyon erős Barcelona állt ki az Olimpia stadion gyepére, a kispadon Luis Enrique ült, a kezdőcsapatban pedig többek között Dani Alves, Piqué, Rakitic, Iniesta, Messi, Suárez és Neymar is helyet kapott. Mielőtt azonban elárulnánk az eredményt, idézzük fel, hogy a Népszabadság újságírója Hegy Iván hogy várta a találkozót.
Favorit a Barcelona, de vigyáznia kell a Juventusszal a Bajnokok Ligája ma esti döntőjében. Oroszlán király és zebra. Döntetlenre áll a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntőjének két szereplője, a Barcelona és a Juventus. Már annyiban, hogy eddig mindkettő hétszer volt finalista az első számú európai klubtornán. Ám a győzelmi arány 4-2 a katalán együttes javára. Hiszik vagy sem, nem minden szól a Barcelona mellett a labdarúgó Bajnokok Ligája ma esti döntője előtt. A katalán csapat és a Juventus eddigi európai kupatalálkozói alkalmával, ugyanis a torinói együttes vitte a prímet. 4 győzelem, valamint 2-2 döntetlen és vereség a figyelemre méltó mérlege. Az első két sikert még a Vásárvárosok kupája, az Európa Liga őse 1970-71-es kiírásának második fordulójában aratta, 2-1-2-1, és hogy akkor még honfitársaink is mennyire benne voltak a nemzetközi körforgásban, arra jellemző a Salvadorét, Capellót, Allaert, Causiót, Anastázit, Bettegát felvonultató zebrák, később találkoztak a Rapp, Hernádi, Maurer, Konrád, Kincses, Kocsis, Daka, Dunai doktor, Tóth József, Bérezesi, Máté, Rónai, Tüske összetételű Pécsi Dózsával, mint a Barcelonával. És a baranyai sporttelepen 22 000 néző morgolódott, hogy az utóbb Torinóban 2-0-ra győztes olasz csapat 1-0-ra nyert. Így jutottunk idehaza a meccsek aljától a meccsek aljáig. De most nem provinciális pótfutballról, hanem a kontinentális gála műsorról van szó. Abban a tekintetben egálban van a két vetétárs, hogy mindkettő 7 döntőt vívott eddig az első számú európai klubtornán. Ám a Juventust olyan pech kísérte, akár a Benficát, amelyet 1963 óta kísért, korábbi magyar edzőjének, Gutmann Bélának az átka, csak 2-szer nyert és 5-ször vesztett. Legutóbb 12 éve volt finalista, akkor a manchesteri Old Trafford stadionban 0-0 után a 11-es párbajban maradt alul a Milánnal szemben. A Barcelona a Juve-nél és saját összesítését tekintve is jobban áll, hiszen 4-szer győzött és 3-szor távozott csalódottan. A legelső BEC döntőjében 1961-ben vereséget szenvedett a Benfica ellenében. 2-3 Kubalával, valamint az egyaránt gólszerző Kocsissal és Ciborral, mindmáig utolsó BL finalista fellépése alkalmával, 2011-ben viszont 3-1-re felülmúlta a Manchester United-et. A múlt trófeái azonban csak kis előnyt jelentenek napjaink számaihoz, vagy a Suárezzel kiegészülő Messi-Neymar páros különleges klasszisából fakadó elsőbségéhez képest. Mert a Barcelona csapatának évi bevétele 484 millió euró, a Juventus 279 milliójával szemben. A katalán klub az utóbbi 5 esztendőben több mint 402, az olasz egylet csak 307 millió eurót költött játékos vásárlásra. A vöröskékek kezdő 11-ének értéke 248 millió, a fekete-fehéreké 120 millió. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a Barcelona labdarúgók heti, figyelem, heti átlagfizetése 115 ezer euró, hogy a Leónak becézett egyúttal oroszlán királyként emlegetett Messi mindennel együtt 65 millió, Neymar 36,5 millió eurót kaszál évente, és hogy Luis Enrique Barca edző fizetése 3,5 millióval magasabb, mint a szerény 2 milliót kereső Juve tréner Massimiliano Allegrié. Ám nagyjából hasonló adatokat lehetett felsorolni az elődöntő előtt is, aztán mégsem a Real Madrid, hanem a Juventus ment tovább. Érthető, ha Berlinben már csak aranyáron lehet jegyhez jutni. Hivatalosan a 75 ezer belépő mindegyike elkelt. A legolcsóbb tikettek egyenként 70, az alsó és felső középkategóriájúak 160, illetve 280, a legdrágábbak 390 euróba kerültek. 70-ért már csak a mesében lehet zsugához jutni. Berlinben mára 1001 éjszaka.
A Barcelona végül nem sok kérdést hagyott. Rakitić is már a negyedik percben megszerezte a vezetést, és hogy a Morata a második félidő elején egyenlített, 10 perccel később Suárez belőtte a Barcelona második gólját, a hajrában pedig Neymar állította be a 3-1-es végeredményt. A katalánok megérdemelten nyertek, végig irányították a találkozót. A sorozatban egyébként 3-an is 10 góllal zártak, Neymar és Messi mellett Cristiano Ronaldo jutott még el eddig a mérföldkőig. Most pedig hallgassuk meg a Népszabadság a tudósító Hegyi Iván írását.
Mindent besöpört a Barcelona. A bajnoki cím és a királykupa után a BL trófeát is elhódította. 3 a sztárom. Barcelona Juventus 3-1. Gólszerzők Rakitić a 4. percben, Suárez a 68. percben, Neymar a 97. percben és Morata az 56. percben. Mindent vitt az idén a Barcelona futballcsapata. A katalán együttes a spanyol bajnokság és a királykupa megnyerése után a bajnokok ligája trónjára is felült, miután a berlini döntőben 3-1-re legyőzte a Juventust. A Real Madrid közeli Marca szerkesztőinek nem volt könnyű dolgok, ám becsületükre legyen mondva, azt írták a címoldalra, a Barcelona Európa királya. Az itáliai La Gazzetta dello Sport így nyitott. A Juve megpróbálta, de a Barca nyert. Míg a barcelonai El Mundo Deportivo azt harsogta, az 5. és a tripla. Értsd, a katalánok 5-ször hódították el a bajnokok ligája trófeát, miután elnyerték a spanyol bajnoki címet és a királykupát is. Eféle mesterhármast eddig csak egyszer, 2009-ben, Pep Guardiola nagymester dirigálásával produkáltak, azaz Luis Enrique, aki hajdanán 207 bajnoki meccset játszott a vörös-kék együttesben, 157-et meg a Real Madridban, első a felnőtt csapatnál töltött barcelonai évadában eljutott a maximumig. Noha a Berliner Morgenpost joggal nevezte labdaművészeknek a katalán klubjátékosait, az ilyen edzői csúcs teljesítmény még virtuózok felvonultatásával is egészen ritka. Az meg egyenesen páratlan a BL históriában, hogy egy évadban két labdarúgó is 10 gólt jegyezzen ugyanabból az együttesből. A Barszának, pontosabban két legragyogóbb klasszisának, az argentin embléma Messinek, valamint Neymarnak ez is sikerült. Amúgy pedig a brazil bűvész a harmadik barcelonai, aki legalább 9 gólig jutott. Mert Messi előtt ilyesmit csak egy másik brazil, Rivaldo produkált. Az ezúttal is gólt szerző Neymar hallatlanul elérzékenyült a diadal után. A szipogástól akadozva beszélt. Nem tudok mit mondani. Láttam a barátaimat a lelátón, a fiamra gondoltam, a családomra. Aztán összeszedte magát és egybefüggően jelentette ki. Átéltem már sok csodálatos pillanatot a futballban, de ez a mostani a pályafutásom eddigi csúcspontja. A dél-amerikai csatártrió harmadik tagja, az eredményjelző táblára szintén feliratkozó Luis Suárez Neymaréhoz hasonlóan meghatottsággal említette. A feleségemnek, a gyermekemnek és a csapattársaimnak ajánlom ezt a csodás évadot. Azt meghisszük, hogy káprázatos. Elvégre minden nagy szám mellett külön rekord, hogy az összes díjmérkőzést tekintve a Messi Suárez Neymar 3-as nem kevesebb, mint 122 gólig jutott a Barca szuper szezonjában. A Juventus is a 122-es csapdájába esett, bár a vezetést a horvát Ivan Rakitić szerezte meg, és mindjárt élete legfontosabb góljának nevezte a csudafinom Neymar-Iniesta kombináció végén elért üres kapus dugóját, mert hiába küzdött tiszteletet érdemlően, sőt a szünet utáni szakasz első félidőben a híres olasz taktikai hagyományokhoz méltón futballozva a lehetetlent nem valósíthatta meg, azaz a három királyokat nem kapcsolhatta ki elejétől a végéig. Kezdetben ez egyáltalán nem ment. Az első 20 percben a szépen megforgatott itáliai védők úgy érezhették magukat akár egy elszabadult dodgemben, de aztán a második félidő közepéig becsukott a vidám park. Illetve Neymar szinte végig fickándozott. Ennek megfelelően a nemzetközi sajtóban a legjobb osztályzatokat kapta Daniel Alvessel Piquével és a meccs emberének választott Iniesta-val együtt. ám a Real Madridban felnőtt, így a Barcelona hálóját kettőzött örömmel megzörgető Morata egyenlítő gólja után akadt egy rövid szakasz, amelyben a Juventus dominált. Ezzel együtt a torinói csapat immár minden idők vesztese az első számú európai klubtornán, hiszen nincs más alakulat, amely 6 döntőben alul maradt volna. 8-ból csak 2-szer sikerült nyerni, az olaszoknak meg 7-ből 2-szer. Mármint akkor, amikor spanyol és itáliai finalista vívta a csúcstalálkozót a BEC, illetve BL-ben. A nagyöregek a 2006-ban a mostani vereség színhelyén, a berlini olimpiai stadionban a világbajnoki címet ünneplő Buffonnal, Barzaival, Pirlóval megtették, amit megtehettek, de a Barcelonának az extra klasszisokból származó előnyét csak átmenetileg tudták kiegyenlíteni. Egyebek közt talán azért is, mert a torinói gárda átlag életkora 30 év és 153 nap.
A Barcelona 2015-ben megnyerte a labdarúgó bajnokok ligáját, és ezt a tettét azóta sem tudta megismételni. Ez nem igaz viszont a katalánok akkori vezetőedzőjére, Luis Enriquére, aki azóta már emelhette magasba a trófát, és ezt akár Budapesten is megteheti 2026. május 30-án.
A 60. BL döntőben 2015-ben a Juventus már 6-szor szerzett ezüstérmet, de ezzel ez a pech szériája még nem ért véget, de a 2 évvel későbbi 2017-es finálé nem elsősorban ezért érdekes. No de majd erről a hírek után.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Dzsudzsák Balázs meghosszabbítja szerződését a DVSC-nél. Ismét lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt Magyar Péter. Borult időre számíthatunk. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A következő idényben is a Debrecen labdarúgó csapatában játszik majd Dzsudzsák Balázs. Ezt a 109-szeres magyar válogatott középpályás erősítette meg az M1-nek. A 39 éves játékos lejáró szerződését hosszabbítja meg a DVSC-nél, amelynek csapatkapitányként az előző idényben is meghatározó tagja volt. A jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő német labdarúgó válogatott 4-0-ra nyert Finnország ellen Mainzban. Az Egyesült Államok 3-2-re legyőzte Szenegált, a szintén VB házigazda Mexikó pedig az ausztrálok ellen nyert 1-0-ra. Ugyancsak felkészülési mérkőzésen Brazília-Panama 6-2. Sorozatban 5., összességében pedig 28. alkalommal lett magyar bajnok a Ferencváros férfi vízilabda csapata, miután a döntő 3. mérkőzésén 24-17-re legyőzte a Honvédot, 3-0-ás összesítéssel megnyerve ezzel a párharcot. Megvédte címét a Ferencváros női vízilabda csapata is az OB1-ben, szintén tegnap a Komjádi uszodában. Az FTC a döntő harmadik meccsén is legyőzte a BVSC-t, ezúttal 19-8-ra. Sípos Adriánnal és Palasics Kristóffal a soraiban története első nemzetközi kupáját nyerte meg a német Melsungen, amely 24-23-ra legyőzte az Imre Bencét is foglalkoztató Kielt a férfi kézilabda Európa Liga döntőjében. A Tatabányának viszont nem sikerült a bravúr a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjében. A magyar csapat a tegnapi visszavágón 31-25-re kikapott az Észak-Macedón Ohridtól, így kettős vereséggel alul maradt a párharcban. Stollár Fanni és az amerikai Christian Harrison búcsúzott a francia nyílt teniszbajnokságtól, miután a vegyes párosok nyolcad döntőjében kikaptak az első helyen kiemelt olasz kettőstől. Stollár Fanni kiesésével nincs már versenyben magyar játékos Párizsban.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Nem hozott változást Magyar Péter és Súlyog Tamás reggeli találkozója. A miniszterelnök ismét lemondásra szólította fel az államfőt, ő pedig megerősítette korábbi álláspontját, hogy nem mond le posztjáról. A találkozó után Magyar Péter azt mondta, Súlyog Tamás nem testesíti meg a pozíciójával járó nemzeti egységet, és felsorolt számos esetet, amikor az államfő nem szólalt meg, nem állt ki az elesettek, megtámadottak mellett, nem állt ki a jogállam védelmében. Nem támogatja a debreceni akkumulátorgyár további bővítését a kormány, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt a debreceninek adott interjúban hangsúlyozta, az új kabinet az eddigieknél szigorúbban fogja szabályozni az akkumulátoripar működését. A vasúttal összehangolt buszmenetrend lép életbe Mátra térségében, jelentette be közösségi oldalán a Közlekedési és Beruházási Miniszter. Vitézi Dávid közölte, június 20-ától sűrűbb járatokra, jobb csatlakozásra és több közvetlen kapcsolatra lehet számítani a régióban. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tachográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett.
Közlekedés.
Baleset történt Budapesten a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé, a Kacso-Pongrácz úti felüljáró előtt. Az M1-es autópályán Budapest felé Győr térségében a 109-es és a 101-es kilométer között terelést bontanak, ezért csak egy sáv járható, 3 kilométeres a torlódás. Szintén 3 kilométerre torlódik a forgalom az M7-esen, Letenye felé, Martonvásár és Kápolnásnyék között, a 34-es kilométertől a 37-es kilométerig munkavégzés miatt. Az M4-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon Abony elkerülő szakaszán, a 86-os kilométernél egy műszaki hibás kamion miatt lezárták a belső sávot. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 20-26, késő este 15-20 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első 5 kiírást a spanyol Real nyerte, majd a spanyol királyi gárda ezt követően a csúcsra ért még 1966-ban, 1998-ban, 2000-ben, 2002-ben és 2014-ben. Vagyis a 2000 2015-2016-os sorozatot tízszeres győztesként várta. Hogy mire jutott akkor, arról Szabó Bence mesél, majd az egy évvel későbbi sorozatról Cserjés Bendegúz.
Két esztendő után ismét találkozott egymással a Bajnokok Ligája döntőjében a Real Madrid és az Atletico Madrid, Lisszabon után ezúttal Milánóban. Nézzük az elejéről. Magyarországot a Videóton képviselte a BL-ben. Az első körben nagy szenvedések árán, de tovább ment a Vidi, a Velszi, The New Saints ellen. Ezután következtetett a fehér orosz Bata Borisov, amely a végállomás volt a magyar bajnok számára. Nézzük a finálé két részvevőjét. A matracosokat 2014-hez képest természetesen ismét csak Diego Simeone irányította. A Real Madridot pedig a januárban Rafa Benitezt váltó Zinedine Zidane vezette a döntőbe. Az Atleti a csoportkörben a Benficát, a Galatasarayt és az Astanát utasította maga mögé. A Real a PSG-t, a Shakhtar Donyeckát és a Malmőt. Az egyenes kieséses szakaszban Simeone együttese a PSV-t, a címvédő Barcelonát és a Bayern Münchent is legyőzte, utóbbit idegenben szerzett több góllal. Ronaldóik a Rómát, a Wolfsburgot és a Manchester City-t búcsúztatták. Következhetett a döntő, ahol két év után ismét a két spanyol fővárosi csapat került egymással szembe. A finálét 2016. május 28-án rendezték, ezúttal a milánói San Siróban 72 ezer néző előtt. Az egyik oldalon Ramos, Kroos, Modric, Ronaldo, a másikon Oblak, Godin, Torres és Griezmann. Ezen neveket ismerve nagy csatára lehetett számítani. A közmédia riportere a találkozó előtt a helyszínről így jelentkezett be.
Milánó egy napra spanyol várossá változott, a Real Madrid és az Atlético szurkolói is megérkeztek, 40 ezer madridi lepte el Milánót a Bajnokok Ligája döntőjére, amelyet olasz számítások szerint az egész világot 400 millióan fognak követni. A Real Madrid és az Atlético drukkerei két külön helyszínen gyülekeznek, és a jegy nélkül érkezők szintén utcai kivetítőkön követhetik a találkozót, mivel a stadionhoz és környékére senki más nem eresztenek be, csak azokat, akiknek jegyük van. A legolcsóbb jegy 70 euró volt, de van, aki 440 eurót is kiadott erre a mérkőzésre. A Bajnokok Ligája győztesének járó kupát a két milánói csapat volt játékosa, a Milán egykori sztárja Franco Baresi és az Intertől Javier Zanetti viszi a pályára, majd az olasz tenor Andrea Bocelli következik, a Bajnokok Ligája himnuszát ő énekli el.
Most pedig hallgassuk meg a találkozó spanyol nyelvű összefoglalóját.
Bien de estrategia en un lanzamiento entonces de Gareth Bale rematado por Casemiro. El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. Cuando parecía que el balón se colaba, también estuvo maravilloso Black. Responde Juanfran, segundo palo para adentro. ¡Gol! Del Atleti en el 79.
És egyben ez lett a mérkőzés vége is, mármint ami a rendes játékidőt és a hosszabbítást illeti. Ezután következhetett a 11-es párbaj, ahol a Real oldaláról Lucas Vázquez, Marcelo, Gareth Bale és Sergio Ramos is értékesítette a maga 11-esét. Az Atleti oldalán Griezmann, Gabi és Saul is belőtte. Viszont a következő 11-eshez Juanfran állt oda.
Le pega Juanfran, la llama Juanfran, al palo, al palo, al palo, al palo, el lanzamiento de Juanfran. Allá va el 7, Cristiano quiere seguir haciendo historia. Se prepara, 3, 2, 1, Cristiano. ¡Gol! ¡Qué vale una Liga de Campeones!
Ezzel a góllal győzött át a Real Madrid. Juanfran a portugál 11-ese előtt a jobb oldali kapufát találta el. Zinedine Zidane 2002-ben játékosként, 2014-ben pályaedzőként ért a csúcsra, két évvel később pedig vezetőedzőként szerzett Bajnokok Ligája aranyérmet a Real Madriddal. A spanyol fővárosi csapatnak összességében ez volt a 11. back és BL győzelme. Az idegtépő 11-es párbaj megnyerése után így nyilatkozott a győztes csapat sztárja, Cristiano Ronaldo.
Well, you know, the penalties is always lottery. A 11-es rúgás mindig a szerencsén múlik, soha nem tudjuk, hogy mi fog történni. Azt hiszem, hogy csapatként több tapasztalatunk van. Talán innen jöhet, hogy az összes 11-est belőttük. Egészen hihetetlen érzés, fantasztikus este. Nagyon nehéz így a szezon végén, de most már végre pihenhetünk, majd pedig még erősebben és még jobban térhetünk vissza.
Örömből nem volt hiány a másik Real játékosnál, Gareth Bale-nél sem.
What an amazing feeling and
Elképesztő érzés. De nagyon nehéz volt a hosszabbításban, sok játékos lába begyörcsölt, de megmutattuk, milyen futballisták vagyunk, és emellett egy igazi csapat. Tényleg nagyon nehéz leírni, mit érzett most, a srácok mindent kiadtak magukból. A szurkolóink elképesztőek voltak az egész út során, itt voltak végig velünk, ők is, és mi is megérdemeltük. Nagyon jó meccset játszottunk, és ahogy mondani szokták, ha a döntőbe jutunk, akkor nekünk azt meg kell nyernünk, és most újra felemelhetjük a trófeát. Érdekes egyébként, hogy nem izgultam a 11-es rúgás előtt, csak utána, ahogy én már belőttem. Egyébként mindenki jól rúgta, aminek nagyon örültem, most pedig ünnepelhetünk.
A fináléről a Nemzeti Sport újságírójával Somogyi Zsoltal is beszélgettem, aki különleges körülmények között követte a találkozót.
Bizonyos nagy mérkőzésekre, akár évek, évtizedekkel később is úgy lehet visszaemlékezni, hogy megvannak azok a körülmények, ahol az emberek nézték a mérkőzést. Baráti körben az egyik nagyon kedves barátomnak 2014 májusában megszületett az első gyermeke, és az úgynevezett tejfakasztó buli. Az összejövetel közben szombati napon elkezdődött a Bajnokok Ligája döntője, amelyet a Real Madrid és az Atlético Madrid vívott akkor Lisszabonban. Ugyanez a barátom 2016 májusában megszületett a családban második gyermek, úgyhogy megint két éve később összejöttünk egy úgynevezett tejfakasztó. Összejött erre a baráti kör, családtagok is néhányan, és megint a Bajnokok Ligája döntőjére esett az időpont, a gyermek születésének az időpontja, és a Bajnokok Ligája döntőjében megint a Real Madrid és megint az Atlético Madrid vett részt, ugyanúgy, mint két évvel korábban. Úgyhogy erre jól emlékszem, hogy a baráti társaságban néztem ezt a mérkőzést, és újságírói szempontból. Számomra azért volt emlékezetes, negyedik játékvezető, akinek a feladata a két kispad közötti terület ellenőrzése, mondjuk a kispadoknak az ellenőrzése, a cseretábla, hosszabbítást jelző tábla, illetve adott esetben, ami ott a közvetlen környezetében zajlik a pályán, esetleg a játékvezetőnek egyfajta segítség, de nem egy kulcsszerep. Mégis az UEFA úgy döntött, hogy noha ezt kevesen tudják, és nem tűnik olyan komoly feladatnak, én azt gondolom, így utólag, hogy nagyon komoly szakmai megtiszteltetés volt, hogy az UEFA Kassai Viktort kérte fel erre a szerepre, aki aztán a San Siro stadionban a két kispad között felügyelt az eseményeket. Azért mindenképpen érdekesség, és én azt gondolom, az én mércén szerint ez egy komoly szakmai elismerés volt.
Ugye említettél egy bizonyos 2014-es finálét is, most talán közelebb járt az Atletico BL történetében, hogy először nyerjen.
2014-esnél szerintem közelebb járt, hiszen ott már letelt a rendes játékidő, amikor még az Atlético Madrid vezetett, és a hosszabbításban Sergio Ramos fejes góljával, akkor még ugye Thibaut Courtois az Atlético Madrid kapuját védte, de azt a fejest ő sem védhette. Azzal egyenlített a Real, és így mentette a hosszabbítás a mérkőzés Lisszabonban, és aztán a hosszabbításban legyőzte az Atleticot. Valóban itt 11-esekkel dől csak el a mérkőzés, ebben a sorozatban is szerepet kapott az Atlético Madrid, a 70-es években is benn volt egyszer a döntőben, és ott is másodpercekre volt attól, hogy megnyerje a mérkőzést, akkor a Bayern München ellen ugye az utolsó pillanatokban kapott góllal, akkor nem hosszabbítás volt, hanem újra játszották a döntőt, és azt már simán elvesztették. Szóval az Atlético Madrid nem volt sokszor a döntőben, ez igaz, de mindig nagyon közel, ha már ott volt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje, de soha nem sikerült. Itt ugye megint csak Ramos volt a bizonyos szempontból az Atlético veszte, vagy végzete, ugye 15. percben Ramos vezetés szerzett, és aztán utólag kiderült, hogy lesállás előzte meg a gólt, hiszen egy oldalról bejövő szabadrugásnál a labdába valaki belecsúszhatott, és addigra a lesvonal mögött helyezkedett, és beleért a labdába, és a mozgásával egyértelműen megzavarta Oblak kapust, úgyhogy ott mindenképpen les miatt az Atleticónak járt volna a szabadrugás kifelé. Én úgy emlékszem, hogy a hosszabbításban azért a Realnak voltak nagyobb helyzetei, a Real volt közelebb a győzelemhez, de nem volt nagyon meglepő, azt gondolom, hogy végül gól nem született a hosszabbításban, úgyhogy jöhettek a 11-esek.
Most pedig következzen László Csaba, a labdarúgó edző.
Engem megmondom őszintén, meglepett, hogy megint ez a két csapat találkozott egymással akkor, és azért cserélődtek a csapatok. Nekem személy szerint a legnagyobb meglepetés az volt, hogy ugye Angelottit elküldték, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidane ugye most kezdi igazából a szakmát, mindenki azt mondta, hogy hát a Zidane nem fogja elérni a döntőt a Real Madriddal. Hát mi az, hogy nem érte el a döntőt, végül is megnyerte, de milyen gyors a futball, meg a játékosok is teljesen kicserélődtek. Hogyha csak a két kapus nézem, akkor ugye az Atlétikóban, akkor már az Oblak védett a kézről, azt tudjuk mondani, hogy az Atlétikónak egyik ikonikus alakja lett végül is. Ugye a Real Madrid akkor megszerezte a Keylor Navast, és ő volt a kapus, vagyis összességében, hogyha végignézzük a csapatot, akkor ugyancsak a csatásokban még mindig a Ronaldo, Benzema fél volt, de az Atlético abszolút nem gyengült, úgyhogy sok új játékos érkezett. Én meg vagyok győződve, hogy a Real Madrid sikere 2016-os bajnokligája döntőjén az volt, hogy megérkezett egy olyan játékos is, aki lényegében nagyon meghatározó alakja lett a Real Madridnak, az Toni Kroos volt. Én emlékszem, amikor Toni Kroos, ugye, ahogy elment a Bayern Münchentől, ugye a Bayern München azt mondta, és itt többek között Uli Hoeneß, hogy Toni Kroos az a játékos, akit szívesen elenged, mert nem passzol Bayern München játékába. Toni Kroos tényleg rácáfolt a Bayern Münchenre, rácáfolt Uli Hoeneßre. Itt ezen a mérkőzésen persze sajnálatos volt az, hogy ugye egy 11-es maradt ki. Cristiano Ronaldo rúgta az utolsó 11-est, és ezzel ugye megint bajnok ligája kupát elhódította a Real Madrid, és megint az Atlético Madrid előtt. Úgyhogy hát a történelem ismétlődött azzal, hogy a Real Madrid maradt Madridba a király.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit ért a fináléről a Nemzeti Sport.
Mint egy tömeges Kempó bemutató, úgy indult a bajnokok ligája döntője. Elsősorban az Atlético Madrid játékosok hódoltak a harcművészetnek, de néhány perc elteltével a Real futballistái is felvették a kesztyűt. Vagy ha maradunk a hasonlatnál, megkötötték az öveket. Azután, ha már BL döntőben vannak, lassan a labdával is elkezdtek foglalkozni a játékosok. Karim Benzema például közelről tekert a kapura. Jan Oblak pedig remek mozdulattal védett. Bár ne tette volna. No nem azért, mert Real szurkolók vagyunk, csak ha bemegy a helyzet, akkor minden bizonnyal másképp alakulnak a 15. perc eseményei. Ekkor ugyanis már megszerezte a vezetést a királyi együttes. Elég vitatott találattal, ami nem tesz jót a labdarúgás megítélésének. Ramos gólját lesállás előzte meg. Mark Lettenberg játékvezető viszont megadta a találatot. 1-0. Ramos a 2014-es bajnokok ligája döntőben épp az Atlético ellen nyert hosszabbításban a királyi együttes is betalált. Raúl, Samuel Eto'o, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után ő az 5. játékos, aki két fináléban is eredményes volt. Viszont a gól a lehető legrosszabbat tette a mérkőzésnek. A Real visszaállt, az Atlético pedig nem tudott helyzeteket kialakítani az első félidőben. A szünetben aztán Diego Simeone vezetőedző rendesen feltüzelte a matracosokat. A második játékrészt hatalmas lendülettel kezdte az Atlético, Fernando Torres pedig okosan is. Leginkább rutinjának köszönhetően ügyesen belépett Pepe elé a 16-oson belül. A portugál védő pedig hátulról telibe rúgta a spanyol csatárt. 11-es. A büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni. Antoine Griezmann a szezonban korábban már kihagyott egy büntetőt a Real ellen, most a lécet lőtte telibe. A Realra a folytatásban rá sem lehetett ismerni. Zinedine Zidane együttese gyakorlatilag a saját térfelén védekezett, mintha csak ki akarta volna húzni egy gólos vezetéssel a mérkőzés végéig. Ebből baj lesz, mondta több Real szurkoló is. És igazuk lett. De hogy milyen a futball? Az Atlético akkor egyenlített, amikor a Real is elkezdett támadni. A 79. percben Juanfran a 16-os jobb oldalától kapásból középre passzolta a labdát, és a berobbanó Yannick Ferreira Carrasco bevetődve bombázott a léc alá. A rendes játékidő végén Ramos kiérdemelte az addigi meccs embere díjat. Az utolsó támadásnál ugyanis, ha nem rúgja fel sárgalapot érően Yannick Carrascót, akkor bizony 3-1-ben támadhatott volna az Atlético. Így viszont jöhetett a hosszabbítás. Annyira nem volt szép ez a döntő. A ráadásban a teljesen fáradt játékosok és a vádli görcsök játszották a főszerepet. Az viszont meglepő volt, hogy az utolsó 5 percben a Real be tudta szorítani az Atlétikót, s majdnem megszerezte a győztes találatot. De a majdnem, az nem. Az idegek harca, nevezzük 11-eseknek, döntött. Mindössze Juanfran hibázott, ez pedig az Atlético 3 éven belüli második elbukott döntőjét eredményezte. A Real Madrid 11-szer ült fel Európa trónjára.
Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2016-os labdarúgó bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után 11-esekkel.
2017-es Bajnokok Ligája döntőjében megvédte címét a Real Madrid, a Juventus 3 éven belül másodszor esett el a trófeától. Olasz csapat azóta nem volt a fináléban. Spanyol zenéhez spanyol BL győztes. 2017-ben adta ki Luis Fonsi és Daddy Yankee a Despacito slágert, abban az évben, amikor a Real Madrid ismét bezsebelte a BL trófeát, sorozatban másodszorra. Na de hogy jutottak el a döntőig a csapatok? Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. A 2015-16-os idényben a Real Madrid szárnyalt. Megnyerte a Bajnokok Ligáját, viszont a spanyol bajnokságban a második helyen zárt egy ponttal a Barcelona mögött. Olaszországban akkoriban egyeduralkodó volt a Juventus. Massimiliano Allegrivel magabiztosan lett bajnok 91 ponttal, 9-szel megelőzve azt a Napolit, amely akkor toronymagasan szállította az akkori gólkirályt, a 36 gólos Gonzalo Higuaint. A Juventus a 32. bajnoki címét szerezte, a BL-ben viszont már a 8. döntőben búcsúzott címvédőként. A 2016-os 17-es Bajnokok Ligája idényben 78 csapat indult és 3 selejtezőkört, valamint egy rájátszást játszottak a csoportkörös küzdelmekért a csapatok. Természetesen a nagyobbak, mint a Real Madrid és a Juventus rögtön a csoportkörben kezdtek. Az előző szakaszt csak azért érdemes megemlíteni, mert ott képviselte hazánkat a Ferencváros. Igaz, már az első párharcát elbukta az albán Partizani Tirana ellen 2-1-es döntetlen utáni 11-es párbajban. Visszatérve a két döntősre, előbb a Real Madridra. A spanyol csapat a Dortmund, Légia Varsó, Sporting 4-esbe került, és nagy meglepetésre a csoportot a Dortmund nyerte veretlenül 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. Veretlen volt egyébként a Real is, amely 3-3 győzelmet és 5 döntetlent zsebelt be. A folytatásban a Napoli ellen könnyen 2-3-1-es győzelemmel jutott tovább, a negyed döntőben pedig őrült párharcot vívott a Bayern München ellen. Az első mérkőzést 2-1-re nyerte Ronaldo duplájával, a visszavágó pedig igazán emlékezetesre sikerült. Nekünk magyaroknak is, hiszen a játékvezető Kassai Viktor volt, aki döntéseivel nem lopta meg magát a Bayern München szurkolók szívébe. A mérkőzés előtt Gareth Bale lesérült, így felbomlott a Real Madrid félelmetes duója. A 3 támadós felállást Zidane kénytelen volt leváltani a 4-4-2-re Ronaldoval és Benzemával elől. A Bayern München pedig az addigi legidősebb BL csapatot küldte pályára, a kezdők átlag életkora 30 év, 116 nap volt. Az első fél időben még nem született gól, a másodikban aztán az 52. percben Robbent buktatta Casemiro, a 11-est Lewandowski váltotta gólra. Aztán a 76. percben Casemiro beadását fejelte kapuba Ronaldo, ezzel már 1-1 lett az állás. Minden adott volt egy remek rangadó nagy hajrájához, főleg úgy, hogy ismét vezetést szerzett a Bayern Ramos öngóljával. Aztán jött az első igazán nagy mértékben azóta is vitatott játékvezetői döntés. Kassai kiállította Vidált egy második sárga lappal annak ellenére, hogy szerelése egyértelműen labda volt. Aztán a hosszabbításban következett egy még ennél is nagyobb hiba. Cristiano Ronaldo méteresen kapott labdát, amiből gólt szerzett, és megadták. Aztán megszületett a Real Madrid harmadik gólja is, szintén lesről talált be Ronaldo, a negyediket pedig Asensio rúgta. 4-2-re nyert a Real Madrid, de ez a negyeddöntős mérkőzés azóta is az egyik legvitatottabb meccsek között van a BL történetében. Az elődöntőben a Real Madrid ismét kibabrált az Atletico Madriddal, amelyet egy évvel azelőtt a döntőben győzött le. A 2017-es párharc hőse Ronaldo volt, aki az első meccsen szerzett mesterhármasával biztosította be a döntőbe jutást, ahol a Juventusszal találkozott. Az olaszok a csoportkörben a Sevillát, a Lyont és a Dinamo Zágrábot kapták ellenfélnek, és első helyen jutottak tovább 4 győzelemmel és 2 döntetlennel. A kieséses szakaszban először a Porto volt az ellenfél, 3 gólos előnnyel jutott tovább rajta, a negyed döntőben pedig egy 3-0-ra megnyert meccsel és egy gól nélküli döntetlennel ment át azon a Barcelonán, amely előtte minden idők legnagyobb fordítását vitte véghez a PSG ellen. Az elődöntőben meglepetésre bejutott a Monaco, amely viszont nem jelentett akadályt a Juventusnak. A torinói gárda előbb 2-0-ra győzött, majd a visszavágon 690 perc után kapott ismét gólt a BL-ben. De a bejutás a döntőbe így sem volt kérdés. Korábban említettem, hogy a Real Madridnál az előző idényben több edzőváltás is történt. 2015 nyarán a Real-al BL győztes Carlo Ancelottit leváltotta Florentino Perez elnök, aki azt válaszolta egy kérdésre, hogy nem tudja, mit csinált rosszul Ancelotti, de a Real Madridnál nagyon magasak az elvárások. Ancelotti utódja viszont ezeket nem tudta beváltani. Rafa Benitez csapata a harmadik helyen volt a bajnokságban, amikor Zinedine Zidane lépett a helyére, aki előtte Carlo Ancelotti segédedzője, majd a Castilla vezetőedzője volt. Amikor átvette a csapatot, nem voltak jók a kilátások a klubnál, de ő egy csapásra megváltoztatta a helyzetet. Nem vezetett be nagy változásokat, csupán a munkamorál változott és a játékos és edző közötti kapcsolat. Mélyen tisztelték őt Ronaldóék. Kialakította a bizalmat, ami oda-vissza működött, a taktikáját pedig szigor helyett a bizalomra építette és a játékosok tehetségére. Marcelo úgy nyilatkozott róla, hogy pontosan átérezte, milyen nyomás van a játékosokon. Nem beszélt sokat, de mindig tudta, mit kell mondani. Zidane már az első idényében nagy sikert ért el a csapatával, bár a bajnoki cím épp hogy nem lett meg, a BL győzelem sikerült és a jól bevált recepten nem változtatott. Ennek volt köszönhető, hogy minimális keretbeli és taktikai változással jutott be 2017-ben is a döntőbe. A Juventus ebben az időszakban Európa legjobbjai között volt. Az olasz bajnokságban nem volt kérdés a meghatározó szerepe, az európai porondon pedig döntőzött 2015-ben, de akkor a Barcelona legyőzte. A csapat vezetőedzője ekkor Massimiliano Allegri volt, aki 2014-ben került a klub kötelékébe, és az olasz szövetségi kapitánnyal váló Antonio Contét váltotta. A Barcelona elleni BL döntős vereség után Allegri kísérletezni kezdett, aztán hamar megtalálta a taktikát, amivel még sikeresebb tudott lenni a Juventus. A 3-5-2-es felállás nem volt akkoriban népszerű, de Allegri felismerte, hogy kiválóan tudja együtt szerepeltetni a híres védőtriót, Chiellinit, Bonuccit és Barzagit. A két szélső általában védekező típusú játékos volt, akik a kontráknál voltak erősek, középen pedig szintén részt vettek a védekezésben és támadásban is a box-to-box középpályások. A Juventus fiatal tehetsége Paulo Dybala pedig kellő szabadságot kapott, és remek előkészítő munkát végzett az előtt álló csatároknak. 2017-re szinte tökélyre fejlesztette az új technikát Allegri. Sokat fejlődött a játékos állomány is, néhány kiöregedő, Pirlo, Tevez, Evra és a klub akkor legértékesebb játékosa Paul Pogba is eligazolt. Helyükre tehetséges és később meghatározó játékosok érkeztek. Elég csak Dybala, Alexandro, Mandzukic, Cuadrado, Khedira, Higuain, Benatia, Dani Alves és Pjanic nevét említeni. Ha már az átigazolásáknál tartunk, érdekesség, hogy 2015-ben Mbaye Diagne is a Juventusnál futballozott, akit a nyáron az Újpest szerzett meg. Hát még ha az Újpest nem is, de a Juventus ott volt a 2017-es BL döntőben, ahol a Real Madrid ellen játszott a Cardiffi Millennium stadionban 65 ezer néző előtt. A Juventus kezdőcsapata. Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Dani Alves, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Alexandro, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic. A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Sergio Ramos, Rafael Varane, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Karim Benzema és Cristiano Ronaldo. A Juventus 3-5-2-es felállásban lépett pályára, a Real Madrid pedig 4-3-3-asban. A döntő előtt kérdéses volt, hogy vajon Gareth Bale a Real Madridnál kezdő lesz-e, aképpen a döntőre épült fel a sérüléséből. Így helyette Isco kezdett. A másik érdekesség, hogy James Rodriguez még a cserepadra sem fért oda. Most pedig a Nemzeti Sport írása következik a mérkőzésről.
A várakozásokkal némileg ellentétben a Juventus kezdte nagyobb elánnal a meccset. Az első 10 percben előbb Gonzalo Higuain fejjel és távoli lövéssel veszélyeztetett. Majd Miralem Pjanic 18 méterről leadott életerős átlövését Keylor Navas óriási vetődése kitolta a jobb alsó sarok elől. Luka Modric sokáig takarta is a kilátást a kapus előtt, így igazi bravúr volt a kosztarikai játékos hárítása. A 20. percben azonban jött a hideg zuhany az olaszoknak, hiszen a jó kezdés után Cristiano Ronaldo megszerezte a vezetést a Real Madridnak. A lilamezes madridiak saját 16-osuk előtt szereztek labdát, majd a remekül megkomponált kontra végén Daniel Carvajal passza után a portugál sztár 15 méterről jobbal a jobb alsó sarokba belsőzte. 0-1.
Ez a gól a Real Madrid történetének 500. BL találata volt, idáig egyetlen csapat sem jutott még.
Annak ellenére, hogy a spanyolok első helyzetükből betaláltak, a Juventus nem esett össze, sőt, 7 perccel Ronaldo találat után érkezett a válasz, méghozzá egy csodagol formájában. Egy a 16-oson belülre ívelt labdát Alexandro kapásból középre emelt, ezt Higuain mellel átvette, majd Mario Mandzukichoz továbbított, aki a kapunak háttal egyet igazított a labdán, majd ollózva a léc alá küldte. A 61. percben ismét vezetés szerzett a Real. Karim Benzema kevergetett a bal oldalon, Kroos lövését röviden rúgták el az olaszok, így Casemiro próbálkozhatott, közel 30 méterről eleresztett bombája pedig olyan szerencsésen, vagy az olaszok szemszögéből szerencsétlenül pattant meg Sami Khedirán, hogy a labda a jobb alsó sarokban kötött ki. 1-2. 3 percre rá pedig jött az újabb madridi csapás. Modric elment a jobb oldalon, estében az alapvonalról középre küldte a labdát, és a legjobb ütemben érkező Cristiano Ronaldo az ötösön belülről a hosszúba továbbított. 1-3, mintaszerű kivitelezés volt.
Ezzel a portugál Alfredo Di Stefano és Puskás Ferenc után a harmadik játékos, aki legalább 4 gólt szerzett a BEC per BL döntői során. És még egy kis statisztika. Cristiano Ronaldo pályafutása 600. gólját szerezte a klubjaiban és a portugál válogatottban lejátszott tétmérkőzésein pályára lépve.
A két gyors góllal a Real nagyon közel lépett a történelmi címvédéshez, főleg, hogy a csereként beálló Juan Cuadrado nagyjából 15 perc alatt 2 sárgalapot is begyűjtött, így a 84. percben a kiállítás sorsára jutott.
Jens Lehmann és Didier Drogba után a kolumbiai a harmadik labdarúgó, akit kiállítottak Bajnokok Ligája döntőben, egyben ő az első cserejátékos, aki piros lapot kapott BL fináléban.
Sőt, a rendes játékidő utolsó percében Ronaldo sorfalról lepattanó szabadrúgása után Marcelo verte meg 1-1 az emberét a bal oldalon, majd lapos beadásával a 8 perccel korábban beszálló Marco Asensio okosan a kapuba helyezett, megadva a kegyelem döfést a Juventusnak és Buffonnak is. 1-4.
A 21 éves Asensionál fiatalabb labdarúgó korábban nem szerzett gólt BEC BL döntőben a Real Madrid színeiben.
A ráadásra már nem maradtak izgalmak. A Real Madrid 4-1 legyőzte a Juventust és megvédte címét. Nem mellesleg összesítésben már 12. alkalommal hódította el a BEC per BL trófeát.
És akkor néhány szó a mérkőzés egyéb részleteiről és a taktikákról. A döntőt a Juventus kezdte jobban, ez leginkább azért volt, mert az olaszok erőteljesen hagyatkoztak a szélsőkre, főleg Alexandro dinamikus felfutásai voltak veszélyesek bal oldalon, a Real Madrid pedig folyamatosan letámadta a torinóiakat, viszont a labdás játéknál óvatosabb volt. Kroos és Marcelo túl mélyen védekeztek, Isco pedig, aki inkább középpályán játszott korábban, jobb szélsőként nem igazán találta a helyét, gyakran visszább lépett, ezek miatt Ronaldónak és Benzemának is vissza kellett lépnie, hogy összekössék a játékot. A második félidőre Zidane kiküszöbölte ezeket a hibákat. Marcelo és Kroos feljebb lépett és közelebb játszott egymáshoz, ezzel blokkolva Dani Alves letámadását és széthúzva a Juventus védelmét. Az olaszok magas letámadása pedig fokozatosan kezdett a visszájára elsülni, a Real kihasználta a Higuain és Dybala által üresen hagyott területeket. Még egyszer, a 2017-es BL döntő végeredménye 4-1 lett a Real Madrid javára a Juventus ellen. A királyi gárda ezzel 4 éven belül 3-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, Zidane pedig második BL trófáját nyerte a klubbal. Mindeközben a Juventus a 7. BL döntőjét bukta el, és máig az utolsó olasz csapat, amely idáig eljutott a rangos kupasorozatban. A döntőre így emlékszik vissza a Real Madrid akkori vezetőedzője Zinedine Zidane. Az ő gondolataival zárjuk sorozatunk mai részét, hiszen a következő részben is fontos szereplő lesz, amely a 2018-as BL döntőt dolgozza fel.
A pályafutásom legszebb pillanata a világbajnokság után a második Bajnokok Ligájai győzelmünk a Juventus ellen. Az, ahogy a második féldőben játszottunk, igazán szemedgyönyörködtető volt. Visszanéztem 4-5, talán 6 alkalommal. És mindig azt mondom, na, ez futball. Tökéletes.
2017-ben a Bajnokok Ligája 1992 óta íródó történetében először történt címvédés, és úgy tűnt, a Reált nem lehet lefékezni ebben a sorozatban. Hamarosan erről is szó lesz.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A labdarúgó Beck BL örök rekordbajnoka a Real Madrid nem csak azzal írt történelmet, hogy az 1955-56-ban induló sorozat első 5 szezonját megnyerte, hanem azzal is, hogy az 1992-ben startoló bajnokok ligája érában először tudott címet védeni, ugyanis 2016 után 2017-ben is nyerni tudott. És a következő sorozatnak már a triplázás vágyával indult neki. Cserj és Bendegúz összeállítása következik előbb a 2017-18-as szezonról, majd a 2018-19-esről.
Harmadszor védte meg címét a Real Madrid, óriási kapushibák árán kapott ki a Liverpool. Ilyen volt a 2018-as Bajnokok Ligája döntő. 2018-ban spanyol slágerek tömkelege került a slágerlisták élére, a futballvilág élére pedig egy spanyol csapat, a Real Madrid. Egymás után harmadjára is. Sorozatunk előző részében részletesen bemutattuk, hogy miként kezdődött meg az új éra Zinedine Zidane vezetésével. Ennek köszönhetően a csapat 2017-ben BL győztes lett a Juventus ellen, megnyerte a spanyol bajnokságot 3 pont előnnyel, és világklasszis játékosuk Cristiano Ronaldo még mindig fantasztikus időszakát élte, hiszen a bajnokságban és a BL-ben is gólkirály volt, és 2017-ben ő is hódította el az aranylabdát. A másik döntős Liverpool ekkor még nem teljesen az a csapat volt, amelyet hosszú idők során megismertünk a Jürgen Klopp érából. A klub a 2016-17-es idényben a 4. helyen zárt a Premier League-ben, így az angol csapatnak a nemzetközi porondon rájátszást kellett játszania a csoportkörért. A 2017-18-as BL idényben Magyarországot a Honvéd képviselte, amely Marco Rossi irányításával lett bajnok. A nemzetközi szereplés viszont nem volt hosszú életű, a Honvéd 2-1-es aztán 3-2-es vereséggel kiesett az izraeli Hapoel Be'er Sheva ellen. Visszatérve a BL döntős csapatokra, a Liverpool a csoportkörbe jutásért a Hoffenheim ellen vívott párharcot, és először 2-1-re, aztán 4-2-re nyert. A csoportkörös sorsolásnál a Real Madridot az első kalapból sorsolták, ez nem meglepő, hiszen egy akkor egymás után kétszeres címvédőről beszélünk. Az már érdekesebb, hogy a Liverpool a harmadik kalapba került, ez azt jelenti, hogy papíron a csoportban két erősebb ellenfele volt. Ám a történet egészen máshogy alakult. De előbb a Real Madrid meneteléséről. A királyi gárda ellenfele a Tottenham, a Dortmund és az Apoel volt a csoportkörben, és 13 ponttal a második helyen végzett 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel. Érdekesség, hogy ebben a csoportban szerepelt az Apoel is, ahol Sallai Roland, a magyar válogatott meghatározó játékosa ekkor mutatkozott be a Bajnokok Ligájában a Tottenham ellen. Bár csapata egy győzelmet sem aratott, de Sallai mindegyik mérkőzésen pályán volt, és elmondhatja magáról, hogy 20 évesen játszott a Real Madrid, a Tottenham és a Dortmund ellen is. A Real Madrid a csoportkör után a PSG ellen játszott, és maga biztosan ejtette ki a franciákat. Ebben a párharcban Cristiano Ronaldo a 100. gólját szerezte Real Madrid mezben. A negyed döntőben pedig megismétlődött a 2017-es döntő, az ellenfél a Juventus volt, és őrült párharcot hozott. Az első mérkőzést a Real Madrid magabiztosan 3-0-ra nyerte. Zidane továbbra is remekül ismerte Allegri taktikájának ellenszerét. És ne felejtjük azt sem, hogy ezen a mérkőzésen lőtt Ronaldo minden idők egyik legszebb gólját. Carvajal beadása után Ronaldo magasra felugrott, és 12 méterről a kapuba ollózott. Vasquez, beat away by Buffon. And then Ronaldo! A visszavágó egészen drámai volt. A Real talán elbízta magát, hiszen Mandzukic már 76 másodperc után vezetést szerzett a Juvénak. 3-0 volt az állás az olaszoknak, ám a hajrában észbe kapott a Real Madrid, és a hosszabbításban Benatia szabálytalansága után a 93. percben büntetőt lőhetett Ronaldo, ráadásul a heves reklamálása miatt Gianluigi Buffont kiállították. A csodás visszatérése a Juventusnak tehát nem sikerült. Ronaldo a 93. percben belőtte a Realt az elődöntőbe. Megint csak egy emlékezetes párharc következett, amely fájó emlékeket hordozott a Bayern szurkolókban 2017 óta. És megint nem sikerült a visszavágás. A Bayern München-Real Madrid párharc során a spanyolok először 2-1-re győztek, majd a 2-2-es döntetlennel a Real Madrid jutott a döntőbe. A Liverpoolról már volt szó, hogy a csoportkörbe kerüléshez először kiejtette a Hoffenheimet. A kvartettben a Sevilla, a Spartak Moszkva és a Maribor volt az ellenfele, és veretlenül 3 győzelemmel és 3 döntetlennel jutott tovább. A 8. döntőben gólparádét tartott, 5-0-ra győzte le a Portót, simán tovább jutott. A főszereplő Sadio Mané volt, aki mesterhármast szerzett. A 4. döntőben már jött a nagyobb falat, de ez sem okozott problémát a Liverpoolnak. Az ikonikussá váló Jürgen Klopp Pep Guardiola, azaz Liverpool-Manchester City összecsapások hosszú történetében ez egy nagy liverpooli siker. Az Anfielden 3-0-ra győzött, a visszavágón pedig 2-1-re. Az elődöntőben a Liverpool kapta a meglepetés csapatot, a Rómát, és óriási párharcot vívtak egymással a felek. Az első mérkőzésen úgy tűnt, a Liverpool megcsinálja ugyanazt, mint a Porto ellen, hiszen 5-0-ra vezetett 70 perc után. Csak hogy Salah lecserélése után a Róma feltámadt, és előbb Dzeko, majd Perotti szépített. Az olasz fővárosban szintén nagy volt a harc. A vezetést a Liverpool szerezte meg, elúszni látszottak a római álmok. Negyed óra után viszont jött az egyenlítés, de aztán ismét az angolok szereztek vezetést. A Róma aztán másodszor is egyenlített, aztán 86. percben fordítottak az olaszok, a hosszabbításban is sikerült betalálniuk. Több góra viszont nem maradt idő. A végeredmény 4-2 lett a Rómának, de így is lemaradt egy góllal a továbbjutásról. A párharc során 13 gól született. Ilyen gólgazdag elődöntős párharc még sosem volt előtte, és utána sem a BL történetében. Ilyen előjelek után minden adott volt egy remek fináléhoz. A Real Madrid nehéz úton óriási bravúrokat végrehajtva, más favoritokat, a Bayern München és a Juventus búcsúztatva jutott el a végső harcig, a Liverpool pedig sok gólos mérkőzésekkel, közönség szórakoztató játékkal került a döntőbe. Mielőtt rátérünk, még pár szó a két csapat akkori helyzetéről. A Real Madridnál már volt szó a 2016-os és 17-es BL döntő kapcsán is, úgyhogy most csak röviden. A 2015-16-os idényben Ancelotti búcsúzott, Rafa Benitezt hamar menesztették, őt váltott a Zinedine Zidane, aki korábban csak a Castillánál és másodedzőként szerzett tapasztalatot. Nem hozott nagy taktikai és egyéb változtatásokat, csak a munkamorált és az edző és játékos közötti kapcsolatot javította. Szigor helyett a játékosok felé irányuló bizalom mellett tette le a voksát, azaz hagyta, hogy a futballistái szabadon használják ki játéktudásokat és tehetségüket. Megnyerte a 2016-os és 2017-es BL-t is, és képes volt teljes mértékben egyben tartani a csapatot. A keret szinte mozdíthatatlan volt. Nem véletlen, hogy a 2017-es nyári átigazolási időszakban csak két játékost szerzett, az akkor 19 éves tehetséget, Theo Hernandezt, és a kiegészítő szerepet kapó Dani Ceballost. Távozó sem akadt igazán, mindössze Álvaro Morata, Danilo és a kiváló, de Zidánnál sokszor mellőzött James Rodriguez hagyta el a csapatot. Zidán tehát nem változtatott a jobb bevált receptem. A Liverpoolnál már más a helyzet. A 2015-16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a hatodik lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél két bajnoki címet, egy német kupagyőzelmet és egy BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philippe Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolé mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához két fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat. A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxlade-Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az egy-az-egy elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lepette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Kloppéra első nagy sikere egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban.
Most ennek a krónikája következik. A 2018-as Bajnokok Ligája döntőt az ukrán fővárosban, a kijevi olimpiai stadionban rendezték május 26-án. Az akkor csúcson lévő Real Madrid a csúcsra igyekvő Liverpool ellen játszott. A mérkőzés előtt két héttel Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője elárulta, hogyan várja a BL döntőt.
Ők az esélyesek mindent tudnak. Olyan forgatókönyvet írnak, amilyet csak akarnak. Mert az elmúlt 5 évben 4-szer tapasztalták meg, milyen a BL döntő. Az elmúlt időszakban 3 domináns, meghatározó klub volt, és mi most az egyikükkel nézünk szembe. Nincs ezzel problémám, és nem érzem magam alárendelt szerepben. A Liverpool 2005-ben sem volt a favorit, és ezt még azelőtt mondták, mielőtt 3-0-ra vesztésre állt a döntőben. Őszintén tetszik, amerre haladunk. Jó helyzetben vagyunk, és remek időszakot élünk. A Real Madrid most a legmagasabb polcomban, és készül a sorozatban 3. győzelmére a Bajnokok Ligájában. De mi vagyunk a Liverpool, ezt sosem szabad elfelejteni.
A Real Madrid kezdője. Keylor Navas, Daniel Carvajal, Rafael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos, Isco, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Ez pontosan ugyanaz a Real Madrid kezdő, mint a 2017-es BL döntőben volt. A Liverpool kezdője. Loris Karius, Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, James Milner, Jordan Henderson, Giorgino Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane. A mérkőzésről a Nemzeti Sport tudósításából következik pár részlet.
A Real Madrid sorozatban 3-szor nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, a Beket is beleszámolva 13. alkalommal ért a csúcsra, mivel a döntőben 3-1-re legyőzte a Liverpoolt. Hiába birtokolta lényegesen többet a labdát a Real Madrid, a Liverpool vezette a veszélyesebb támadásokat. Az első negyed óra végén a komplett védelemnek blokkolnia kellett az angolok tűzi játékánál. Cristiano Ronaldo kapott nem találó ellencsapás után Alexander Arnold lövését hárította Navas. Majd jött a dráma, Sergio Ramos és Salah akadt össze, a válsérülés szenvedő támadót a 30. percben le kellett cserélni.
És nagyon-nagyon nagy a baj. Salah szinte a könnyeivel küszködik. Salah nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja folytatni a játékot.
A játékrész hajgrája aztán a királyi gárdáról szólt. Előbb Benzema talált be lesről, sőt, már Ronaldo is lesen kapta a labdát. Majd a beálló Nacho kapás lövése kötött ki az oldalhálóban. Aztán a francia támadó távoli lökete került el kevéssel a jobb alsót, így gól nélkül fordulhattak a felek. Aztán az 51. percben ritkán látható nagy kapusiba után már valóban előnybe került a címvédő. Karius megpróbálta kidobni a labdát, de pont a belelépő Benzemát találta el, akiről a jobb alsóba pattogott a labda.
Kroos. Benzema indul, Kariusé a labda. Ó, oh, ó, oh, hát mi ez? Egy BL döntőn. Benzema a gólszerző.
A gólt megelőzően nem sokkal a 48. percben Sergio Ramos összeütközött Virgil van Dijkkal, és a spanyol védő az esés közben Loris Kariust is lekönyökölte, aki ekkor agyrázkódást szenvedett. A későbbi vizsgálatok egyértelműen és objektíven bizonyítják, hogy Karius későbbi játékára hatással lehetett az ütközés, hiszen térlátásának egy részét elveszítette. Emiatt történhetett, hogy látóterén kívül esett Benzema, amikor belegurította a labdát. A támadónak egyébként az volt az 56. BL gólja, ezzel beérte az örök ranglistán Ruud van Nistelrooyt. A döntőben a második gólt viszont a Liverpool szerezte. Egyenlített.
Milner. Lovren irányába. Lovren fejjel. Egyenlít Mané. Nem volt les. 1-1.
Ezzel a BL történetében ekkor fordult elő először, hogy egy csapat 3 játékosa is eljutott 10 gólig. Salah és Firmino után Mané is elérte a lélektani határt, de aztán nem a Liverpooliak szereztek előnyt a mérkőzésen, hanem a Real Madrid. Ismét.
Casemiro. Marcelót választja. Marcelo jobbal középre. Ó, oh, milyen gól! Gareth Bale! Atya úristen! 2 perce állt be, és a BL döntők történetének egyik legszebb gólját szerzi.
A Velszi 122 másodperccel a beállása után volt eredményes, ennél gyorsabb csak Lars Ricken volt 1997-ben a Dortmund játékosa. A 70. percben állt be, a 71. pedig bevette a Juventus kapuját. Bale gólja egy óriási ollózásból született, a BL döntők történetének egyik legikonikusabb találata. És az utólagos reakciók se voltak semmik.
Elterjedt mém lett Zinedine Zidane arckifejezése, aki a gólt látván nem ordított, mint a többiek, hanem kimérten, de lenyűgözve a fejéhez kapott. Majd meglengette kezét.
A 82. percben pedig Benzema óriási lövését Karius védte, így nyílt maradt még a végjáték. Hogy aztán pillanatokkal később a német kapus újra a pokol bugyaraiban merüljön el. Biel szánta el magát távoli lövésre, az erősnek erős, de nem túl helyezett kissé kacsánzó labdát a védeni akaró Karius a saját kapujába ejtette.
Gól! Hát ilyen nincsen, tényleg! Gerard Bale!
Talán nem kell mondanom, de a második potyogól utáni reakciók is mémmé váltak később. A Liverpoolban ezen a ponton tört össze a fordítás reménye, eldőlt a mérkőzés. A rendes játékidő leteltével 3 perc volt a hosszabbítás, a lefújás pillanata csak úgy rendhagyó lett, mint a teljes mérkőzés.
Kroos indít, Ronaldo! Befut valaki a pályára, Ronaldo 16-oson belül jár, leteperik a rendezőket, hát ilyet is ritkán látni BL döntőn, hogy gólhelyzetben egy játékos, és két rendező, meg egy berohanó szurkoló ott van, és zárja a rövid sarkot.
Zinedine Zidane a döntő után exkluzív interjút adott az UEFA oldalának.
A meccs tervünk más volt, mint eddig. Nem gyémánt alakzatban játszottunk, mint Cardiffban. Iszkót most arra kértem, hogy legyen középpályás, így két támadóvá játszottunk. Az is más volt, hogy Marcelónak több teret engedtünk a támadásoknál. Sok szabadsága volt elől, és Ramos remekül fedezte őt. Kroos és Modric feladata az volt, hogy nyomást helyezzenek az ellenfélre, és zárják le a területeket, míg Casemiro folyamatosan egyensúlyt adott, és fedezte a két letámadó középpályást. Kulcs szerepe volt. A Liverpool egy kontrákra építő csapat, sokszor letámadott, és nagyon gyorsan vitték át a labdát a támadó hármasukhoz. Ráadásul egy olyan csapat, amely soha nem adja fel.
A Liverpool bizony soha nem adta fel. Jürgen Klopp taktikája még inkább beérett a klubnál, kialakult az a csapat, amelyre a német szakembernek szüksége volt a további fejlődéshez. A Real Madrid pedig ekkor 2018-ban ért a csúcsra. A Zidane hatás még mindig erős volt, de kicsit megfáradt, ráadásul a csapat legendája, a valaha volt egyik legjobb játékos Cristiano Ronaldo átigazolt a Juventushoz. Angolos finálé, sorozatban másodszor döntős a Liverpool, a Tottenham először jutott el a végső BL mérkőzésig. Ilyen volt a Bajnokok Ligájának 2019-es fináléja. Lil Nas X és Billy Ray Cyrus közösét 2019-ben adták ki. A zene témája és a videoklip igyekezett egy vadnyugati western stílust hozni. Hát még ha a 2019-es BL döntőt nem is arrafele, de tőlünk jócskán nyugatra lévő városban, Madridban játszották. A mérkőzésen két angol csapat lépett pályára. Az azt megelőző idényben a Premier League-ben a Liverpool 97 ponttal a második lett, a Tottenham pedig a negyedik helyen zárt, így mindketten a csoportkörben kezdhettek a BL-ben. Ebben a kiírásban magyar csapat ismét nem jutott el eddig a szakaszig, pedig a Molvidi kifejezetten közel került hozzá. A bajnok az első selejtező körben csatlakozott a küzdelmekhez, és 3-2-es összesítésben legyőzte a luxemburgi Dudelange együttesét, majd a következő körben a bolgár Ludogorecet is sikerült kiejteni. Aztán igazi nagy falat következett a fehérváriak előtt, de a több idegenben lőtt gólnak köszönhetően a svéd Malmöt is búcsúztatta. Így következett a rájátszás, ahol az AEK Athén volt az ellenfél. Az első meccsen 2-1-re nyertek a görögök, a visszavágó pedig 1-1 lett, a Molvidi kiesett. A két döntős csapat útja. A Liverpool ellenfele a csoportkörben a PSG, a Napoli és a Trevenaz Vezda volt, és az angol együttes alaposan megszenvedett. Második lett 9 ponttal, csak hogy pont ugyanennyien volt a Napolinak. Az egymás elleni mérkőzések úgy alakultak, hogy egyszer az egyik csapat nyert 1-0, majd a másik szintén 1-0. Így az egymás elleni eredmény nem lehetett mérvadó, ahogy a gólkülönbség sem, mindkettő plusz 2-n állt. Végül a szerzett gólok száma döntött, a Liverpool 9-et lőtt a csoportkör során, a Napoli 7-et, így jutott tovább az angol együttes a második helyen. A kieséses szakaszban a Bayern München volt az ellenfele, ez volt a 8-at döntős szakasz rangadója. A vártnak megfelelően nem is bírtak egymással a csapatok, az első meccs gól nélküli döntetlen lett, a visszavágón viszont simán nyert a Liverpool Münchenben. A negyeddöntőben a Porto volt a következő ellenfél, először 2-0-ra győztek az angolok, a visszavágón pedig 4-1-re. Az elődöntőre kialakult a Bajnokok Ligája történelmének egyik legnagyobb párharca.
Az ellenfél a Barcelona volt az elődöntőben. Az első mérkőzést leuralták a katalánok, először Suárez talált be az első félidőben, aztán a meccs vége felé még kettőt rámolt a Barcelona, mindkétszer Messi volt eredményes. A 82. percben Messi a 600. gólját szerezte a csapatában. Egy héttel később pedig jött a visszavágó, szinte biztos volt, hogy a Barcelona jut a döntőbe. De Jürgen Klopp optimista volt.
Ez a futball itt mindig van remény. Távol vagyunk attól, hogy már most feladjuk a párharcot. A világ legjobb támadói közül ketten nem játszhatnak kedden, nekünk azonban így is 4 gólt kellene szereznünk 90 perc alatt, és közben megakadályoznunk, hogy a Barca betaláljon, ami nem gyakran sikerül az ellenfeleknek. Ha nem nyerünk, akkor is tisztességes módon szeretnénk elesni.
A vezetést már a 7. percben megszerezte a Liverpool Origi révén, és a szünetig 1-0 is maradt az állás. Az angoloknak 45 perc maradt, hogy legalább 2 gólt szerezzenek. És ez meg is történt, először a csereként beálló Wijnaldum talált be, aztán Alexander Arnold beadásából Shaqiri fejelt gólt. Ezzel 3-0 lett az állás. Aztán a 79. percben egy megmagyarázhatatlan eset tette fel a pontot az íre.
Alexander Arnold még nem adja be, most már nem is nagyon tudja, inkább egy szögletre ment. Azt elérte, rárukta Sergi Roberto lábára. És ott a gól! Origi! 4! Elbambult a Barcelona! A belga általában cserejátékos, nem tudom, 4. számú csatár a 2. gólját szerzi. Két belga, 2 holland gól, Origi és Wijnaldum duplázik, 4-0, összesítésben 4-3. Alexander Arnold ezért akarta a szögletet, és senki nem figyel oda, Origi pedig bepasszolja.
Ez a gól legendás lett. Azóta is gyakran előjön, főleg a Liverpool szurkolók körében. A köztudatba beépült mondat, corner taken quickly, azaz gyorsan elvégzett szöglet. Az angol kommentátor ezt mondta pár másodperccel a gól előtt. A szöglet előtti képsorok szintén az emlékezet részét képezik, pólók, mémek és egy óriási liverpooli falfestmény is megörökítette a pillanatot. A Klopp ére egyik legnagyobb sikerét aratta ekkor a Liverpool, hiszen már önmagában nagy szó egy ilyen fordítás, de pláne nagy dolog úgy, hogy sem Salah, sem Roberto Firmino nem lehetett pályán. Az őket pótló Origi és Shaqiri viszont örökké hőssé váltak a csapatnál. Döntőbe jutott a Liverpool. A Tottenhamnek, csak úgy, mint a Liverpoolnak, nem volt egyszerű a csoportkör. A Barcelonával, az Interrel és a PSV-vel került egy csoportba, és 8 pontot gyűjtött az Interrel egyetemben. Csupán az egyel több idegenben lőtt gól döntött a Spurs javára. A Liverpoolhoz hasonlóan Harry Kane-ék is egy német ellenfelet kaptak, így simán tovább jutottak 4-0-ás összesítéssel a Dortmund ellen. Így egyébként 4 angol csapat került a negyed döntőbe, hiszen a 2 nagy manchesteri alakulat is tovább jutott. A Tottenham közülük a kék felével nézett szembe, azaz a Manchester City-vel, amely komoly esélyes volt akár a BL győzelemre is. Az első mérkőzésen Aguero büntetőt hibázott, az elszalasztott lehetőséget Son kihasználta, így 1-0 lett az első mérkőzés a Tottenhamnek. A visszavágó már jóval érdekfeszítőbb mérkőzést hozott. A gólkényszerben lévő City hamar vezetést szerzett, Raheem Sterling már a 4. percben betalált, majd 3 perccel később Laporte véletlenül Son elé passzolt, aki egyenlített. Újabb 3 perc telt el, a labdát ismét Laporte adta el, az ebből vezetett támadást ismét Son váltott a gólra. 10 perc után 2-1 volt a Tottenhamnek. 11 perc után meg már 2-2. Szinte rögtön a gólöröm után Bernardo Silva gólt szerzett. Így megszületett minden idők leggyorsabb első 4 gólja a Bajnokok Ligájában. 10 perccel később Son után Sterling is duplázott, a City megszerezte a vezetést. Ezen a ponton ez lett az első olyan BL mérkőzés, amelynek első 21 percében 5 gól született. A második félidőben aztán folytatódott a gólgyártás, Aguero szerzett gólt, így a City továbbjutásra állt 4-2-es vezetéssel. A valóság aztán ismét álommá vált, a 73. percben Llorente csípőjéről a kapuba pattant a labda, újra a Tottenham kezében volt a továbbjutás. Az igazi dráma a 93. percben jött, amikor Raheem Sterling gyönyörű gólt szerzett. De a játékvezető varozás után nem adta meg les miatt. A Tottenham jutott tovább egy őrült párharcot követően több idegenben lőtt gólnak köszönhetően. Így 1962 után jutott ismét elődöntőbe.
ahol az Ajax akkori aranygenerációját győzte le. Olyan későbbi klasszisok voltak abban a csapatban, mint Onana, De Ligt, Van de Beek, Frenkie de Jong és Hakim Ziyech. A csodás holland csapat meg is nyerte az első mérkőzést 1-0, de a visszavágón megint elképesztő volt. A vezetést De Ligt szerezte meg az Ajaxnak, aztán Ziyech góljával már 2-0 volt. A Tottenhamnek kicsivel több, mint egy fél időnyi játékideje maradt 3 gól megszerzésére. Az 51. percben Lucas Moratti 11 méterről szépített. Aztán jött a második gól. Itt az történt, hogy egy közeli lövést óriási bravúrral hárított Onana, a labda pedig éppen Lukáshoz pattant, aki háttal volt a kapunak, és óriási kavarodásban valahogy magánál tudta tartani addig a labdát, hogy végül kapura fordult és gólt szerzett. Eközben 4-5 védő ostromolta a támadót. A folytatásban még mindig bajban volt a Tottenham, de az Ajaxnak is voltak a félelemre. Pedig a hollandok közel voltak ahhoz, hogy eldöntsék a párharcot, de Ziyech eltalálta a kapufát. Aztán a Spurs védője, Jan Vertonghen is a lécet fejelte meg. Biztossá vált az Ajax továbbjutása, hiszen a mérkőzésből már csak fél perc volt. Ekkor a Tottenham mindent egy lapra feltéve támadt. Egy felívelt labda, és Lucas Moura Mester 3-ast szerzett. És ezzel együtt a 96. percben belőtte csapatát a döntőbe. És most mielőtt a BL döntőre rátérnénk, egy pár szó a két csapat előzményéről. A Liverpoolnál 2015-16-os idényben a csapat árnyéka volt korábbi önmagának, és úgy tűnt, hogy nem tudja tartani a lépést Anglia top klubjaival. Ráadásul Brendan Rodgers vezetőedző is megbukott, bár 2014-ben majdnem megszerezte a bajnoki címet, 2015-ben csak a 6. lett, a következő idényben pedig már októberben búcsúzott a kispadtól. A helyére egy azóta legendássá vált vezetőedző érkezett, aki addig a Mainzban és a Dortmundban vállalt munkát, utóbbinél 2 bajnoki címet, 1 német kupa győzelmet és 1 BL ezüstérmet ért el. Természetesen Jürgen Kloppról van szó, aki egy szedett-vedett Liverpoolt vett át, amelynek legnagyobb sztárja a bőven kiöregedő félben lévő Steven Gerrard volt, valamint az akkor még fiatal Philippe Coutinho. Az első idény még a berendezkedéssel telt, de Klopp 13. helyen vette át a csapatot és a 8. végzett vele. Ekkor egyébként ott játszott Bogdan Ádám is, de csak kiegészítő szerepe volt Mignolet mögött. Arról pedig már volt szó, hogy 2017-ben már a 4. helyet érte el, és így jutott be a BL-be. Klopp kezdeti időszakához 2 fontos dolgot kötnek. Remek és tudatos átigazolások, valamint nagyszerű taktikai újítás. 2016-ban sikerült megszereznie a Bajnokok Ligájában már kulcs szerepet vállaló Sadio Manét, valamint Gini Wijnaldumot, Matipot, és ekkoriban került a felnőtt csapathoz Trent Alexander-Arnold is. Az érkezőket remekül tudta beépíteni, és körvonalazódott egy teljesen új csapat. A következő idényben pedig megszerezték Mohamed Salah-t, Oxlade-Chamberlain-t, Andy Robertson-t és Virgil van Dijk-ot. Ekkor igazolt el egyébként a Barcelonába hosszú húzamona után Phil Coutinho. Klopp másik nagy erőssége az azóta védjegyévé vált taktikában, a gegenpressingben lelhető fel. Ezt már a Bundesligában is használta, de a Liverpoolnál fejlesztette tökélyre. Csapatát 4-3-3-as felállásban játszotta, a középpályásokra agresszív védekező feladat hárult, amely leginkább az 1-1 elleni szituációkban és a labdás játékosok letámadásában látszódott. A védekezésbe bevonta a támadó Roberto Firminót is, aki pedig hátulról lephette meg a labdát felhozó ellenfelet. A megfelelő támadósor kialakulásával pedig az átmenetek és a kontrák még nagyobb szerepet kaptak, és hatékonyan működtek. Klopp a fegyelmezett taktika mellett teret engedett az egyéni villanásoknak is, amelyet Mané és Salah kegyetlenül ki is használtak gólok formájában. A Kloppéra első nagy siker egyértelműen a BL döntőbe jutás volt 2018-ban, de azt akkor elbukta az együttes a Real Madrid ellen. A vereség után az együttes nem omlott össze, a csapat szinte teljesen egyben maradt, és beérni látszott Klopp munkája, és egyre nagyobb esély volt az angol bajnoki címre is. A 2018-os finálé után annyira elégedett volt, és annyira bízott Klopp a csapatában, hogy a nyáron csak kiegészítő embereket igazolt, és a fontos játékosok mindegy szálig megmaradtak. A Liverpool 2019-ben már úgy jutott döntőbe, hogy az angol bajnokságban is már az egyik legerősebbnek számított. Beérni látszott Klopp munkája. Hasonlóan szép építkezésen volt túl a Tottenham is. A vezetőség 2014-ben Mauro Pochettinót nevezte ki a klub élére, első idényében az 5. helyen végzett, a következőben pedig már a BL-ben indulhatott csapatával, hiszen a 3. helyen ért célba a Premier League-ben. Lassú építkezés volt, de már ekkor érkeztek a klubhoz olyan alapemberek, mint Heung-min Son, Toby Alderweireld és Kieran Trippier. 2016-17-es idényben a Tottenham a 2. lett a Premier League-ben, Pochettino a legjobb csapatok közé vitte a Spurs-t, és folyamatos BL résztvevők lettek. Közben igazi világklasszis játékosok nevelkedtek, a klubban szinte együtt felnővő Harry Kane és Dele Alli mellett kialakult az ismert belga védőpáros, a Vertonghen-Alderweireld duó is. Pochettino taktikája támadó szemléletű volt, főleg 4-2-3-1-ben játszott a csapatát. A Liverpool Tottenham 2019-es BL döntőt június 1-én játszották a madridi Wanda Metropolitano stadionban, és most a két csapat kezdője következik, előbb a Liverpoolé. Ellison, Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Jorginho Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino és Sadio Mané. Az előző BL döntőhöz képest három változtatást eszközölt Jürgen Klopp. Lovren helyére bekerült Matip, és Milner helyére pedig Fabinho, valamint a kapuban Karius helyett ezúttal Ellison védett. A Tottenham kezdő csapata Hugo Lloris, Kieran Trippier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose, Moses Sissoko, Harry Winks, Dele Alli, Christian Eriksen, Jungmin Son és Harry Kane. Szinte még el se kezdődött a mérkőzés, már is gól született.
16-oson belül jár Mané, és egy kezezés, 11-es kitél a játékvezető. Salah jön, és belőli. Liverpooli vezetés 1 perc 50 másodperc elteltével, nem a BL döntők történetének leggyorsabb gólja, mert 52 másodperc alatt talált be Maldini épp a Liverpool ellen 2005-ben.
A BL back történetében még sohasem ítéltek ilyen korán, 23 másodperc után 11-est. Másik érdekesség, hogy Salah az 5. afrikai gólszerző a BL és back döntőben. Előtte Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba és Sadio Mané találtak be. Salah gólja azért is volt fontos, mert az előző fináléban a Real Madrid ellen hamar lecserélték a váll sérülése miatt, amit Ramos okozott. Szintén az előző döntőhöz köthető, hogy az egyik szurkoló beszaladt a pályára. Csak akkor az utolsó másodpercekben, most pedig a 18. percben egy lengén öltözött hölgy volt a főszereplő.
Hoppá! Beszaladt valaki, méghozzá egy hölgy a pályára. Ketten nem teperik le, mert az félreérthető lenne, csak kivezetik.
Az első fél időben nem történt más jelentős szituáció, Ellisonnak szinte semmi dolga nem akadt. A második fél időben Pochettino felhozta Lucas Morát, az Ajax elleni mérkőzés hősét, hát ha itt is csodát tud tenni. Nem tudott. A Liverpool veszélyesebb volt, különösen Milner lövését érdemes feljegyezni, amely viszont kicsivel mellé ment. A 80. percben már a Tottenham is erősen próbálkozott, előbb Son lövését, majd Lucas Mora közeli próbálkozását védte Ellison. Aztán a 87. percben eldőlt a mérkőzés.
Milner kifejelik, Van Dijk próbált lőni, Van Dijk még, ott a helyzet, Origi, gól! 2-0, Divock Origi, miután 2-t lő az elődöntőben az Anfield Roadon a Barcelonának, eldönti a döntőt is.
Ezzel kialakult a végeredmény, 2-0-ra nyert a Liverpool. Az angol csapat 6. BL címét szerezte meg, Jürgen Klopp, Bob Paisley, Joe Fagan és Rafa Benitez után emelhette magasba a trófeát a vörösökkel. Így értékelt a mérkőzés után.
Nagyon boldog vagyok a játékosaim, az emberek, a családom öröme miatt. Szenvedtek velem, amikor kikaptunk, talán jobban is, mint én, jobban megérdemelték a sikert, mint bárki más. Láttok már valaha olyan csapatot, mint ez, amelyik üres tankkal is ennyire hajt? És van egy olyan kapusom, amelyik a legnehezebb szituációkat is könnyedén megoldja. Nem ez volt professzionális létünk legjobb mérkőzése, de fontos a siker a fejlődésünk miatt is, sokat segít majd nekünk, de most nem is kell még ezzel foglalkoznunk. A tulajdonosok sohasem helyeztek ránk nyomást. Normális esetben 20 perccel a mérkőzés vége után félig részeg vagyok már, de most csak hideg víz van nálam. Sokkal jobb nyerni, mint egy picivel lemaradni a sikerről. Ebben a pillanatban csak megkönnyebbülést érzek. Nagyon-nagyon örülök a játékosok és a szurkolók örömének, de a fő érzés most bennem a megkönnyebbülés. Holnap majd átbuszozunk a városon, és akkor fogunk rájönni, mit is tettek ma ezek a srácok. Nagyon sűrű volt ez az idény, de a leggyönyörűbb lett a befejezés, az elképzelhető legjobb.
Összeállításunkat pedig azzal a dallal zárjuk, amely a BL győzelem után hetekig, hónapokig szólt Liverpool utcáin.
A Real 2018-ban a 13., a Liverpool 2019-ben a 6. alkalommal hódította el a nagyfülű trófeát. A BEC BL címek tekintetében a Real a rekordbajnok, 2019-ben a Milán volt a 2. 7 diadallal, míg a Liverpool a 3. legeredményesebb klub volt a 6 sikerrel. Ekkor két csapatát 5-5 győzelemmel, közülük az egyik egy éve később utolérte a Liverpoolt, ráadásul olyan teljesítményt nyújtva, amelyet valószínűleg soha egyetlen csapat sem tud megismételni. Fölülmúlni pedig képtelenség. Mindjárt erről lesz szó.
Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Történelem egyetlen 100%-os Beck BL diadala. Nézők nélküli 8-as döntő egy helyszínen és augusztus végi vasárnapi finálé. A következő bő negyed órában a Foci Bajnokok Ligája 2019-2020-as kiírásáról lesz szó. Kingsley Coman a 65. percben gólt szerzett és ezzel 2-0-ás vezetéshez juttatta a Bayernt, amely végül 3-1-re nyert. Ezzel az Energie Cottbus elleni győzelemmel kezdődött a 2019-2020-as szezon a Bayern Münchennek. A német kupa első fordulójában 2019. augusztus 12-én rendezték ezt a meccset. Aztán egy évvel és 11 nappal később ugyanennek a szezonnak a végén a francia játékos szerezte a BL döntő egyetlen gólját. Ekkor már King Comannak nevezték a lefújás után a német újságírók a franciát. A csapatot meg története során másodszor is triplázónak, ugyanis 2013 után ismét megnyerte a német kupát, a Bundesligát és a Bajnokok Ligáját. Méghozzá soha nem látott magabiztossággal. A Bayern München 2020-ban január 1-től augusztus végéig 26 tétmérkőzést vívott 3 színpadon, és ebből 25-öt megnyert. Ezen a szinten egyetlen csapat sem produkált még ilyet. Soha. És olyat sem, hogy az összes BL találkozóját megnyerve ért egy csapat a csúcsra a legjobb klubcsapatok vetélkedésében. Amit a Bayern München művelt az elitligában a 2019-20-as évadban, az nem hogy felülmúlhatatlan, de talán megismételhetetlen is. Hangozzanak el sorban az eredmények, mert történelmi ez a sorozat. Bayern München, Trudna Zvezda 3-0, Tottenham Bayern München 2-7, Olympiakos Bayern 2-3, Bayern Olympiakos 2-0, Crna Zvezda Bayern 0-6, Bayern München Tottenham 3-1. Aztán az egyenes kiesése szakaszban Chelsea Bayern 0-3, Bayern Chelsea 4-1, Bayern Barca 8-2, Bayern Lyon 3-0, Bayern PSG 1-0. 43-8-as gólkülönbség, vagyis majdnem meccsenkénti 4 rugott gól, és a találkozói több mint a felén nem kapott gólt. Sportszakmailag felülmúlhatatlan produkció. Ám sajnos erre a szezonra nem csak ezen lenyűgöző tett miatt emlékszünk, hanem a bevezetőben említett nézők nélküli egyhelyszínes augusztusi végjáték miatt is. A 2019-2020-as BL kiírásban a csoportkör még rendben, időben zajlott. Bár hallottunk valamit valahonnan, hogy azonosíthatatlan betegség szedi áldozatait erre-arra, de akkor még nagyon távolinak tűnt a tragédia. Majd rohamosan terjedt a világban ez a COVID nevű alattomos betegség, és napról napra új szituációkat hozott. A sportban is. A foci BL-ben a legjobb 16 közötti 8 párharc közül 4-et 2020. február 18-án és 19-én elkezdtek, és március 10-én és 11-én be is fejeztek. Vagyis március 11-ére 4 csapat megvolt a legjobb 8-ból, a PSG, az Atalanta, az Atletico Madrid és az RB Leipzig. Február 25-én és 26-án elkezdődött a további 4 párharc is. A Bayern a Chelsea otthonában 3-0-ra, a Manchester City a Real otthonában 2-1-re nyerve, bizakodva várta a 3 héttel későbbre tervezett visszavágót, míg a Barcelona sem lehetett elégedetlen a Napoli 1-1-jel, és a Lyon sem a Juventus felett aratott 1-0-ás sikerrel. Ám a március 17-ére és március 18-ára tervezett visszavágókat csak augusztusban rendezték meg. Az első meccsek után majdnem fél évvel, ugyanis 2020. március 11-e után leállt a világ. Nem volt az olyan régen, úgyhogy még élénken élhet bennünk az a néhány hónap. Operatív törzsel, esti tapsolásokkal, vásárlási korlátozásokkal, lezárt intézményekkel, sportesemények nélkül. Naponta változó szabályokkal, újabb és újabb tervekkel, törlésekkel, halasztásokkal, lebonyolítás változtatásokkal. Kertben történt edzésekkel, virtuális focival, edzőtermi szinten tartással. Végül az UEFA június közepén döntött a 4+8 tagú mezőny további feladatáról. A 4 csapattal, amely már a legjobb 8 közé jutott március elején, nem volt gond. A 4 félbe maradt párharc első meccsének eredményeit megtartották, és majd fél évvel később fordított pályaválasztás mellett megtartották a visszavágókat is, üres nézőterek előtt. A döntő két résztvevője közül a PSG még márciusban bejutott a legjobb 8 közé, a Bayern csak augusztus 8-án. A legjobb 8 csapat Lisszabonba költözött, és ott egy meccses végjátékot rendeztek, nem kis meglepetésekkel. Ugyanis az elődöntőben nem került sem angol, sem spanyol, sem olasz csapat. Lyon Manchester City 3-1, Leipzig Atletico Madrid 2-1, PSG Atalanta 2-1, Bayern München Barcelona 8-2. Igen, az utóbbi nem tévedés. Azután, hogy a Bayern ezt megelőző BL győzelme alkalmával 2013-ban 7-0-ás összesítéssel ütötte ki a Barcelonát, most egy meccsen rúgott neki 8-at. Hansi Flick irányításával. A PSG még a 90. percben még kiesésre állt az Atalanta ellen, de még a rendes játékidőben nyert. A végjáték 7 meccse közül egyiken sem volt egyébként hosszabbítás, és mindkét német-francia elődöntő nemhogy 90 perces lett, de nagyon sima is. PSG RB Leipzig 3-0, Bayern München Lyon szintén 3-0. Egyébként a lipcsei csapatban Gulácsi Péter végigvédte az elődöntőt, Vili Orbán a hajrában kapott 10 percet. Így aztán 2020. augusztus 23-án a Bayern München a 6., a PSG első BEC BL győzelmért lépett pályára az üres lisszaboni stadionban. FC Bayern, Deutsche Meister, ja so heißt mein Verein, ja so war es und so ist es und so will es immer sein. A többség a Bayern München tartott a favoritnak a 2020-as BL döntőben, de egyáltalán nem lett volna meglepő a francia csapat győzelme sem. Ha az ember azt keresi, hogy végül miért nyert a bajor csapat, nem nevezheti meg fő okként sem azt, hogy jobb volt a 90 perc során, sem azt, hogy szerencsésebb, sem azt, hogy a külső körülmények a kezére játszottak. Bármilyen furcsán hangzik, talán az döntött, hogy a müncheni klub rutinosabb ilyen helyzetekben, mint a párizsi csapat. A mez meg a címer, ugyebár. Mert ha játékosokat külön-külön vizsgálnánk, a Bayern összességében nem küldött fel tapasztaltabb focistákat, mint a PSG. Elég csak Di Maria, Mbappé és Neymar nevét említeni a francia csapatból. Ráadásul nagyon önveszélyesnek tűnt a német gárdának az a taktikája, hogy a 3-4 emberrel letámadó párizsiak ellen gyors passzokkal hozza ki a csapat a labdát, de mind Boatenggel, mind a helyére érkező Zülével egyetlen hiba nélkül megtette ezt 90 percen keresztül. Nem úgy, mint 5 nappal korábban a Leipzig, amely erre fizetett rá a mindent eldöntő gól előtt. A döntőben helyzetek itt, helyzetek ott, és egy gól az 59. percben, a már akkor is világsztár Joshua Kimmich jobbról beemelte a labdát az 5-ös túlsó sarkára, ahonnan King Coman a hosszúba fejelt. 1-0 a Bayernnek, és a rutinos a 70-es évek eleje óta folyamatosan a világ élvonalába tartozó csapat ezt az előnyét megőrizte. Mert ha összességében nem is voltak jobb játékosai, azért a nyerő típusúak inkább nála voltak. FC Bayern, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen, bei dir in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Nyerőbb típusú játékosai miatt nyerte meg a 2020-as BL döntőt a Bayern München, került szóba néhány pillanattal ezelőtt. Nos, a kapuban a világbajnok Manuel Neuer állt, irányított, parádézott. 2020-ban ő lett a 4. Bayern csapatkapitány, aki átvehette a nagyfülű trófeát. Mert a 70-es években ezt 3-szor Franz Beckenbauer tehette meg, 2001-ben Stefan Effenberg, 2013-ban pedig Philipp Lahm. A mezőnyben a szintén 2014-ben VB-t nyerő Boateng és Thomas Müller, továbbá a karantén hónapjai alatt az otthoni konditermében elképesztő munkát végző Leon Goretzka jelentette a rutint. És mindenki felett ott volt Robert Lewandowski, aki 15 gólt rúgott a Bajnokok Ligájában abban a szezonban, 34-et a Bundesligában és 6-ot a Német Kupában. Ez összesen 55. Mindhárom sorozatban gólkirály lett. Ezekhez az adatokhoz talán csak annyit lehet hozzátenni, hogy a BL-ben a 15 gólt 10 találkozón szerezte. Soha nem nyert, és soha nem is nyerhetett aranylabdát Robert Lewandowski. És mivel lengyel, számára a válogatott sikerek is mást jelentenek, mint a németeknek vagy a franciáknak. Levinek ez a BL diadal volt a csúcs pályafutása során, különösen annak fényében, hogy már korábban bukott el BL döntőt, 2013-ban, a Bayern ellen, még a Dortmund focistájaként. Ja, és amikor egy csapat 100%-os teljesítménnyel ér a csúcsra a legrangosabb nemzetközi kupában, akkor illik szóba hozni az edzőt is.
Ezt a csapatot az a Hansi Flick szedte így össze, aki a szezon közben csak átmeneti megoldásként került a csapat élére. November 6-án az Olympiakos elleni BL meccsen váratlanul találta magát a kispadon, a kirúgott Niko Kovács helyén. Ideiglenes megoldásként, amíg nem lesz jobb. A Bayern azon a találkozón talán edző nélkül is nyert volna, de azért hozzá kell tenni, hogy 4 nappal egy frankfurti 1-5 után azért fel kellett rázni valakinek a gárdát. És a lényeg, azon a novemberi csoportmeccsen a kezdőcsapat csak 2 ponton tért el a döntőben kezdőtől. Vagyis Flick egy pillanat alatt megtalálta az alapcsapatát, amelyhez, ha tehette, ragaszkodott. Mindenki tudta, mi a dolga, és ha kiesett egy elem, egy hasonló képességű került a helyére. Nem láthattunk bele Flick fejébe, főleg innen Magyarországról, de ha valamikor egy picit elgondolkodott, akkor az a döntő előtti napokban lehetett. Ugyanis ő játékosként elvesztett egy megdöntőt. Pedig a Bayern középpályás sora 1987-ben a Porto elleni fináléban így állt fel. Flick, Matthäus, Bréme. Előttük meg Dieter Hönes. A kapuban Pfaff. Amit játékosként elveszített, azt edzőként megnyerte a 2020-ban kis túlzással 0 kilométeres Hansi Flick.
Hansi Flick az 5. Bayern edző, aki Beck BL diadalhoz segítette a csapatot. 1974-ben Udo Lattek, 1975-ben és 76-ban Detmar Kramer, 2001-ben Ottmar Hitzfeld, 2013-ban Jupp Heynckes érte el hasonló sikert. A labdarúgás történetének legnagyszerűbb klubcsapatait összehasonlítani képtelenség, még felsorolni is óriási vitákra okot adó dolog. De talán nem jár messze az igazságtól az, aki azt mondja, hogy a Puskás féle Real. A Cruyff fémjelezte Ajax, Beckenbauer Bayernje, a holland trióval színesített Milán, a galaktikus Real és a Guardiola edzette Barcelona tudott olyan ellentmondást nem tűrően, az aktuális ellenfélnek esélyt sem adva masírozni a végső győzelemig, mint 2020-ban a Bayern München. Ez utóbbi gárda csak annyival marad el az előbbiektől, hogy nem volt egy évnél tovább a csúcson. Akkor viszont 6 címet gyűjtött be, alig több, mint 6 hónap alatt. A már szóba hozott bajnoki címen, a német kupa aranyon és a BL diadalon túl megnyerte a Bayern München a klub VB-t, hazája szuperkupáját és az európai szuperkupát is. Utóbbit Budapesten, miután a Puskásban rendezett találkozón hosszabbításban 2-1-re győzte le a Sevillát. Tökéletes évet produkált 2020-ban a Bayern, valószínűleg soha egyetlen csapat sem fog rajta kívül BL-t nyerni 100%-os teljesítménnyel, ráadásul még egy mókás adat is társult ehhez az augusztus 23-i vasárnapi napon kivívott sikerhez. Ugyanis a Bayern aktuális focistái ünnepelhettek a nagyfülű trófeával szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap is. 2010-ig ugyebár szerdán voltak a döntők, így 1975-ben és 76-ban szerdán nyert a Bayern Becket. 2001-ben az elhúzódó 11-es párbaj miatt már csütörtökön futhatta a tiszteletköröket, 1974-ben a történelem egyetlen 2 meccses döntőinek második találkozója pénteken volt, 2013-ban szombaton nyert, míg 2020-ban a Covid miatti csúszások okán vasárnapi döntőt rendeztek.
2020 augusztusában, de furcsa kimondani ezt az augusztust, de hát ismerjük a körülményeket, a 65. szezonján volt túl a labdarúgó bajnokcsapatok Európa kupája per bajnokok ligája sorozat. 65 év során 10 ország 22 csapata ünnepelhetett a kupával. 18-szor ünnepelhetett spanyol gárda, ebből 13-szor a Real és 5-ször a Barcelona. Angliából nagyon sok csapat ünnepel. A Manchester United 3-szor élt a csúcsra, a Liverpool eddig 6-szor, a Nottingham 2-szer, az Aston Villa 1-szer, illetve 2020-ig a Chelsea is 1-szer. Olaszországból 3 csapat emelhette fel a nagyfülű trófeát, a Milán 7-szer, az Inter 3-szor, a Juventus pedig 2-szer. Hollandiából szintén 3 csapat ünnepelhetett, az Ajax 4 alkalommal, a Feyenoord, illetve a PSV Eindhoven 1-szer. Németországból ezzel a bizonyos 2020-as 100%-os győzelemmel a Bayern már a 6. sikerét aratta a Beck BL-ben, és 1-szer ünnepelhetett a nagyfülű trófeát. trófeával a Hamburg, illetve a Dortmund. Portugáliának 2-2-szeres győztes csapata volt 2020-ban, a Benfica, illetve a Porto, és egyszer nyert Skót Gárda a Celtic, Román Gárda a Steaua, jugoszláv csapata Crvena Zvezda, és 2020-ig egyetlen francia győzelmet jegyezhettünk fel, az Olympique Marseille 1993-as diadalát. Hát ez a folytatásban természetesen változott. A következő hat kiírásban egyébként újabb ország nem került a győztesek közé, de mint kicsit már említettem, kicsikét már utaltam rá, új klubok igen, de ez már egy másik visszajátszás témája lesz, mert mára lejárt az időnk. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap magyar